Rádióegyetem. Atlantis. Lukács Béla előadása. A felvétel 1988. október 22-én készült.
Valószínűleg a legtöbben a hallgatóságból tudják, hogy mi Atlantis, vagy mit gondoltak, hogy mi volt Atlantis. Aki véletlenül nem hallott volna róla, annak néhány szó. Általános hiedelem szerint, amit Atlantisnak hívunk, de egyáltalán nem biztos, hogy létezett, az egy nagyobb sziget, vagy egy kisebb földrész lett volna, na vajon hol az Atlanti-óceán közepén? Ami nagyon régen süllyedt el, és valamilyen értelemben a kultúra centruma lett volna a korai időkben, és onnan terjedt volna el mindenféle tudás és ismeret és eféle. Ez az, ami az embernek eszébe jut róla. Na most ugye ilyesmi nincs. Tessék megnézni a térképet. Európa és Amerika, vagy Afrika és Amerika között egyszerűen nincs semmi az Atlanti-óceánban. Következésképpen az ember azt mondja, hogy Atlantis nem létezik. Na erre azt lehet mondani, hogy nagyon jó. Ezt ugyanis már régi görögök is megmondták, hogy nem létezik. Tudnék, azért nem létezik, mert több ezer évvel azelőtt elsüllyedt. Na mostanakkor a kérdés az, hogy létezett-e? Nagyon egyszerű a válasz, tessék megkérdezni akármelyik geológust, az azt mondja, hogy nem. Hogy miért mondja, arról majd lesz szó. Most csak annyit, hogy azért a geológia az eléggé megbízható tudomány. Ha az összes geológus egybehangzóan azt mondja, hogy az elmúlt 10 000 évben egy kisebb kontinens nem lehetett az Atlanti-óceán közepén, akkor azt nyugodtan elhihetjük neki. Én legalábbis elhiszem. Na most akkor a kérdés az, hogy minek beszélek én erről az egészről. Ugyanis, hát még egy csomó másik dolog van, amiről valaki egyszer azt állította, hogy létezett, de a tudomány kimutatta, hogy nem, szó sincs róla, semmi köze a valósághoz, hát ezekről nem szoktunk beszélni, mert minek, hát tündérmesékkel az ember, amikor már olyan, nem tudom én, 14-15 évesnél nagyobb lett, vagy talán 13-nál, akkor már nem tölti a fejét. Azonban az összes úgynevezett áltudományos téma közül az Atlantis kutatás az, ami a legkevésbé áltudományos. Ezek nagyon homályos fogalmak, hogy mi az áltudomány, meg mi nem az áltudomány, majd erről is beszélek. Ez az érdekes benne, nem az, hogy létezette ott egy kontinens vagy egy sziget 10 000 évvel ezelőtt. Tehát itt olyan témáról van szó, amit jól lehet a szaktudománynak az a véleménye, hogy légből kapott, vagy valaki az ujjából szopta. Annak ellenére tudományos módszerekkel kutatható, az ezzel foglalkozóaknak van is valami szakfolyóiratjuk. Nem tudom, hogy most létezik-e, de 10-20 évvel ezelőtt létezett, és abban különböző szakcikkeket közölnek. Tehát itt valami olyasmiről van szó, ami ugyan nem létezett, de kis híja volt neki. Na most, hogy ez mit jelent ismeret elméletileg, az homályos, de majd eljutunk oda is. No, tehát akkor először is, hát egy-két mondatot arról, hogy miért szedtem én elő ezt a témát. Arról van szó, hogy ugyan a szakemberek szerint, tehát mondjuk a geológusok szerint, az az Atlantis, amiről szólnak a legendák, az nem létezett, nem létezhetett. Annak ellenére, ha létezett volna, az egy jó csomó tudományos problémát megmagyarázna. Na most, mivel a tudományt mi úgy csináljuk, hogy látunk valamilyen tényeket, megpróbáljuk megmagyarázni a tényeket. A tények megmagyarázására kitalálunk feltevéseket. Ugye ilyesmit, hogy az a kölcsönhatás, amivel a megdörzsölt fésű a papír szeleteket vonza. Az ugyanaz a kölcsönhatás, mint amivel a mágnes vonza a vasat. Kérem, erre azt lehet mondani, hogy marhaság, hát semmi közük egymáshoz. Dehogy nem, hogyha valaki a megdörzsölt fésűvel a fénysebesség felével rohanna valamilyen irányba, akkor a fésű olyan erőket fejtene ki, mintha egy mágnes patkó lenne. Na most, ezt valaki vagy elhiszi, vagy nem. Ez fizikai kísérletekkel kimutatható, hogy tényleg így van. És akkor megvan az elektromosság és mágnesesség egyesített elmélete. Tehát látunk két különböző jelenséget. Föltételezünk a kettő mögé egy közös okot, egy mélyebben fekvő hatóerőt, valamit, ami mind a kettőt megmagyarázza, és hogyha sikerült mind a kettőt megmagyarázni, akkor azt mondjuk, hogy na, az a valami ottan valószínűleg létezik, ami a közös oka lenne. És hogyha még találunk más jelenségeket is, amiben az a valami megnyilvánul, akkor azt mondjuk, hogy na jó, most bebizonyítottuk annak a valaminek a létét. Mondjuk az egyesített elektromos és mágneses kölcsönhatásnak, amit elektromágnesességnek hívunk, és annak már annyira bebizonyítottuk, hogy hát az iskolába tanuljuk, pedig mondjuk a régi görögök és a régi rómaiak számára ez két teljesen különböző dolog volt. Mert az elektromosság az az volt, kérem tisztelettel, amit a borostyánkő fejt ki, ha megdörzsölik. Azt tudja, hogy a borostyánkő az elektron. A mágnesesség az pedig egy olyan hatás volt, amit egy magnézia görög tartományban, az valahol ottan Tesszáliának a partvidékén van, az égei partvidékén. Tehát magnéziában talált bizonyos kövek fejtettek ki vasra. És hogyha megkérdezette volna az ember valamelyik görögöt, hogy van-e ezeknek egymáshoz valami köze, akkor az azt mondta volna, hogy ugyan kérem, hát hogy lenne egymáshoz valami köze? Hát a két anyag teljesen különböző, nem is ugyanolyan anyagokra hatnak, és azon kívül tudjuk, hogy a borostyán az például faéton, félisten nővéreinek, talán a nővéreinek a könnye, amit abból az alkalomból sírtak, hogy a fivérük az elkérte a napisten kocsijait, hogy hadd hajtsa, aztán nagyon közel jött a kocsival a földhöz, mert nem tudta jól vezetni, akkor valahol ott az Etiópiában kiégett valami föld, erre jött a napisten, és nem tudom, megkérte Zeus, hogy egy villámmal verje le a kocsiról Faétont. Mindenesetre meghalt a fiú. Hát mert ugye különben ottan elpusztultak volna óriási területek a hőségtől, és akkor a nővérei szomorúságukban sokat sírtak, és ezekből a könnyekből lesz a borostyánkő, amit aztán a balti tenger partvidékén összeszednek. Jó. Hát most azt mondta volna az illető görög, hogy ugyan kérem, miköze van ennek egy magnéziában található vöröses barna kőhöz, ami olyan nehéz, mintha valami vasorcsa lenne. No, később rájöttek arra, hogy annak a feltételezésével, hogy egy közös erő van a kétféle hatás között, egy csomó dolgot meg lehet magyarázni, a fény terjedését, a villámlást, megeféléket. És akkor kidolgozták az elektromosság elméletét. No, most ugyanígy lehet működni más tudományterületeken is. És annak az Atlantisnak, amely a geológusok szerint nem létezhetett, és hát 99,9%-ra biztos, hogy igazuk van, a létezése nagyon jó lenne bizonyos dolgok megmagyarázására, amik biológiában, néprajzban és így tovább kerülnek elő. Na mostan természetesen azért, mert valami jó lenne, hogyha létezne, abból még nem következik, hogy létezik. Ugye nagyon jó lenne, ha Magyarország közepén lenne egy olyan olajlelőhely, mint Kuvaitba. Borzasztó jó lenne, de legjobb tudomásunk szerint ennek ellenére nincs. Szóval az, hogy mi van, meg mi nincs, az nem tőlünk függ, és nem attól függ, hogy nekünk mi a jó. Azonban a tudományban az a helyzet, hogyha van több jelenség, ami úgy néz ki, mintha egy közös okra mutatna, akkor vagy létezik ez a közös ok, vagy iszonyatos véletlen történt, amivel a tudós nem szokott előre foglalkozni, mert úgy nem lehet tudományt csinálni, hogy föltételezem, hogy mindig a valószínűtlen dolgok történtek meg. Vagy pedig van egy másik közös magyarázat, amit aztán, ha elég ravasz az ember, akkor megtalál. Na jó, ennyit bevezetőül. Most nézzük először, hogy honnan jön az egész történet. Na, itt van egy döbbenetes dolog. Az egész történetnek majdnem kizárólag egyetlen egy forrása van, és hogyha azt az egy szöveget nem írták volna le olyan 2300-2400 évvel ezelőtt, akkor az egész Atlantis hipotézist senki nem dolgozta volna ki a későbbiekben. Azt mondtam, hogy majdnem egy forrás. Én kettőt ismerek, két egymástól független forrást. Ezt a második forrást, ami csak annyit bizonyít, hogy nem az az ember szopta ki az ujjából az egészet, aki lejegyezte. Ha azt most figyelmen kívül hagyjuk, mert szinte semmi információt nem tartalmaz, akkor a történet, az kérem, Platontól származik. Platon rendkívül nagyra becsülte Szokrátészt, és hát valamikor, ugye ő fiatal korában volt Szokrátész tanítványa, nagyon fiatal korában, aztán Szokrátészt kivégezték, aztán 10-20-30 év múlva Platon mindenféle írásokat alkotott, amiben megörökítette az ő tanítómesterének az emlékezetét. És ezekben került elő az Atlantisról szóló történet, amelyik befejezetlen. Ha én jól emlékszem, akkor Platon volt az, aki nem fejezte be, szóval a mű töredékesen maradt fönn. De hát majdnem minden görög mű töredékesen maradt fönn, mert ugye az európai éghajlat alatt a papírusz meg eféle dolgok nem nagyon bírják az időt. És a középkorban pogányműveket eléggé véletlenszerűen jegyeztek le, tehát másoltak. Másoltak azért, de egyiket lemásolták, másikat nem. Tehát a legtöbb ilyen görög műből töredékek vannak, egy csomó olyan műről tudunk cím alapján. De valaki megemlíti a címét egy fönnmaradt írásban. Amiről körülbelül el tudjuk képzelni, hogy mi volt benne, de egy sort se ismerünk belőle. Na most Platonnak ez a története töredékesen maradt ránk, de ha jól emlékszem, akkor valahogy az eredetiében sincs befejezve. De egy jó hosszú történet van Atlantisról. Na mostan, ez valahogy úgy néz ki az eredetiben, hogy ezt Platón fiatal korában hallotta egy olyan beszélgetésen, amit Szokrátész szervezett, szóval Szokrátész barátai beszélgettek egymással, és valaki elmondta, hogy az ő nagyapja mit mesélt neki arról, hogy annak mit mesélt Szolón. Ugye Szolón a bölcs, az valamikor a 6. században élt időszámításunk előtt. 6. század közepén és a 2. felében. Törvényalkotó volt Athénben, meg mindeneféle, és hát mielőtt nagy politikus lett volna a városban, azelőtt utazott, többek között Egyiptomban, amit minden bölcsességek kútfejének tartottak. Ott van az ősi bölcsesség, az egy nagyon régi birodalom, ott mindent tudnak. Ne felejtsük el, ez még nem az az idő volt, ami a görög kultúra fénykora. Az olyan körülbelül 100 évvel később van. Időszámításunk előtt 550 körül Athén egy nagyon derék város volt, a görög tudomány már magasabban állt, mint az egyiptomi, de még nem olyan óriási mértékben állt magasabban, hogy a görögök lenézték volna az egyiptomiakat, mint barbárok. Hanem még eljártak oda, és ottan tanultak valami bölcsességet. Na most a történet azt mondja, hogy Szolónnak Szaiszban, ami valahol a Nílus deltája környékén egy elég régi város, Neith istennő templomában két pap azt mondta beszélgetés közben, hogy ó, Szolón, Szolón, milyen fiatal gyermekek is vagytok ti. És milyen nagy volt valamikor a ti városotok, és hogyha azt ti tudnátok, de hát persze ti ifjú gyermekek vagytok, nem is emlékeztek rá. És akkor jön a történet. Történet valahogy azt mondja, hogy mi Platón lejegyzésében ismerjük, hogy volt egyszer körülbelül 9000 évvel ezelőtt, vagyis 9000 évvel Szolón előtt, tehát olyan időszámításunk előtt 9500 körül. Volt egyszer egy nagy birodalom, egy nagy szigeten, Herkules oszlopain túl. Le van írva a sziget, hogy körülbelül mekkora, hogy van egy központi síksága, hogy ottan milyen gazdag termés volt, milyen gazdag népek éltek. Le van írva a fővárosa, hogy ottan micsoda drága dolgok voltak, ugye sárga részből, meg nem tudom miből csinált épületek, meg oszlopok, meg arany, meg ezüstdíszítés, meg valami olyan nemes fém, amit azóta nem is ismerünk, de sokkal drágább volt, mint az arany, és így tovább, és micsoda civilizált nép volt ott. 9000 évvel Szolón ideje előtt. No, aztán egyszer az ottaniak megtámadták hát a földközi tenger belsejében élőket, és egy csomó népet le is győztek, de az aténiak megállították őket. Óriási nagy csatában megállították őket, és akkor azok kénytelenek voltak visszavonulni. És azt mondta a két szaiszi pap Szolónnak, a görögök által lejegyzett, sőt aténiak által lejegyzett történet szerint, hogy ezzel Atén mentette meg a környező népek szabadságát mind. És micsoda nagy állam is volt az. De aztán jöttek földrengések, szökőár, mindenféle, Atlantis elpusztult, a görög földet is, hát ugye végig pusztították ezek az áradások, a népből csak azok maradtak meg, akik eleve magasabb hegyeken laktak, pásztorok meg efélék, ezek nem őrizték meg az ősi bölcsességet, és ezért a görögök most nem tudják, hogy ők milyen régi nép és milyen régi kultúra, ezt csak az egyiptomiak őrizték meg a számukra. De most elmondják a Szolónnak. Na ez a történet. Mint mondtam, van egy független forrás, ami annyit bizonyít, hogy valóban Szolón, amikor visszajött Egyiptomból, akkor mesélt valami történetet valakinek Atlantisról. Mert egy komédiában rendkívül gúnyosan, a Szolont is gúnyolóan, meg valaki másokat is gúnyolóan, itt valamilyen helyi aténi politika van, a komédiaíró egyes politikusok kedvéért más politikusokat egy komédiában alantas módon kigúnyolt. Szóval elég gúnyos hangvételben, de emlegetve van Szolón és Atlantis. Ez pedig annyit jelent, hogy nem Platón szopta ki az ujjából az egészet és tulajdonította Szolónnak, hanem Szolón tényleg, azt nem tudjuk, hogy hallott-e valamit Egyiptomba, de hogy amikor visszatért Aténbe, azt tudjuk, hogy beszélt valamiről, hogy Atlantisról hallott volna Egyiptomban. A komédia ennél többet vagy nem mond, vagy nem maradt ránk több a szövegéből. No már most. Még azt is elmondja Platón, hogy milyen volt a társadalmi rend akkor Atlantison, és milyen volt a társadalmi rend Aténben. Azt mondja, hogy lényegében olyan volt, mint Szolón korában Egyiptomban. Tehát egy elég szigorú hierarchia és egy elég szigorú foglalkozásbeli elkülönültség, hát ilyen papok vagy bölcsek, harcosok, iparosok, kereskedők, akik nem elegyednek egymás dolgába, mindenki teszi a magáét, és azt mondja, hogy azért volt olyan erős Atlantis is, meg Atén is. Mert ugye akkor még volt a harcosoknak valami külön kasztja, amelyik csak a harccal foglalkozott, és azért nagyon vitéz volt. Bezzeg, utalgat rá a történet, Platón korában ez már nem így volt, már elkorcsosult a régi erény, stb. Hát azt ne felejtsük el, hogy Platón idején Atén az nem volt Görögország vezető hatalma. Szóval a peloponnészoszi háború végéig volt Athén a legerősebb görög hatalom, vagy mondjuk a két legerősebb közül egy. A peloponnészoszi háborúban nagyon legyengült, vereséget szenvedett, utána évtizedekig nem volt vezető szerepe. Úgyhogy akkor ebből értjük, hogy miért mondta Platón ezt, amit mondott. Na jó. Már most. Akkor a következő a kérdés, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Teljesen világos. Platón dicsőíteni akarta Athént. Ezért kitalált egy történetet, amelyik azt mondja, hogy valamikor ősrégi időkben óriási ellenség támadt. Ott van, hát nem tudom én, a földközi tengernek a keleti medencéjére. Egyedül Athén tudta megvédeni a többit, mert az volt a legerősebb, lám a mi őseink milyen nagyok voltak. Hát ugye dicsőséges régi történetet kitalálni, az régi szokása az embereknek. Na mostan ráadásul van itt még valami. Platonról azt mondja a hagyomány, hogy a régi aténi királyi család leszármazottja. Akkor Athénban már évszázadok óta köztársaság volt. Olyan régen, hogy a történészek pontosan nem is tudják, hogy mikor ért véget a királyság Athénben. Na nem úgy ért véget, hogy elkergették a királyt, úgy ért véget, hogy egyszer nem tudtak megegyezni a trónörökösbe, és elhatározták, hogy néhány olyan család, amelyiknek egyaránt joga lett volna a trónhoz, mert valahogy ugyanattól a királyi őstől származott, majd alakít valami nagyon szűk tanácsot, és azt kormányozgatja Athént néhány ember. És akkor évszázadokon keresztül ez a tanács bővült. Tehát ez azt jelenti, hogy Athén ugyan nagyon régen nem volt királyság, de nem úgy nem volt királyság, ahogy más görög városok, hogy mondjuk 50 évvel korábban elkergették a királyt, és hogyha vissza akart volna menni, akkor kivégzik, hanem úgy, hogy mindenki emlékezett arra, hogy na igen, ez az ember, mondjuk Platón, ez a régi királyi családból származik, ez egy nagyon ősi aténi előkelő. Tehát ő büszke volt rá, és nem valószínű, hogy vissza akarta volna állítani a királyságot, mert ugye az olyan sok évszázaddal azelőtt szűnt meg, de azért kedves volt neki az emlék, tehát nyilvánvaló, mondja az ember, hogy kitalál ilyen történeteket, hogy bezzeg a régi időkben, amikor a régi módon kormányozták a várost, akkor mennyivel hatalmasabb volt. Akkor az ember azt mondja, hogy jó, tökéletesen értjük, hogy Platón miért talált ki egy ilyen történetet, hát jó, most minek foglalkozunk vele. Igen, de nem ő találta ki. Ha ezt valaki kitalálta, akkor a Szolón volt, mert a független forrásunk megvan arra, hogy már ő emlegette. Na jó, akkor Szolón találta ki, föltehetően ugyanilyen okokból. Jó. Na mostan, ezzel az ügyet félre is lehetne tenni, tekintettel arra, hogy semmiféle nyoma nincs ennek az állítólag létezett Atlantisnak. Különben is mondja az ember, hát 9000 évvel azelőttről se a görögöknek, se az egyiptomiaknak nem lehet semmiféle feljegyzésük. Ez az egész, ez nem is lehet valódi hagyomány. Hát ez igaz. Ugye 9000 évvel Szolón előtt nem volt írás. Az egyiptomiak ugyan azt állították magukról, hogy ennél az időnél régebbiek. Azt hiszem Herodotosz említi, hogy ő neki mutattak egy egyiptomi templomban valami termet. Az a papoknak tanácskozó terme volt, és akkor ilyen portrék, vagy mellszobrok, vagy mik formájában ki voltak rakva végig a fal mentén a főpapok. Tehát ugye a szentély korábbi főpapjai, visszamenőleg. És ő ott látott valami 300 valahány szobrot, vagy rajzot, vagy képet, vagy mit. Hát akkor az ember ebből kiszámolja, ugye azt mondja, hogy mennyi ideig uralkodik egy főpap? Hát egy generációt. Hát most az vagy 20 év, vagy 30. Hát ha 20-szor szorozom meg, akkor az 7000 év. Ha 30-szal, akkor 10000. Tehát az illető szentély azt állította, hogy 10000 éve áll, és 10000 éve folytonosan meg vannak őrizve a hagyományok, ugye, hogy ki volt a főpap. Na most ezt nekünk nem kötelező elhinni, de a görögök elhitték. Hát miért ne itték volna? Hát az egyiptomiak mondják. Na jó, de mi erre azt mondjuk, hogy 9000 éves hagyomány írás nélkül lehetetlen fönntartani. Írás 10000 évvel ezelőtt, vagy 11000 évvel ezelőtt nem volt. Ha lett volna, akkor már előkerült volna valami. Ugye, mert ha kőbe faragnak valamit egy sziklában, hát nagyon jól tudjuk, hogy a Spanyolországban a barlangi falfestmények azok megmaradtak. Tehát ha valaki fölírkálta volna akkora falra azt, hogy tegnap elejtettem egy óriási vadbölényt, és ekkora volt a szarva, akkor az a fölírat, az megmaradhatott volna, és most észrevennük, hogy ottan van valami írás. Esetleg nem tudnak megfejteni, de hát az azért látszana, hogy az valami írás. Nincs. Tehát 9000 évvel ezelőtt, vagy 10000 évvel ezelőtt írás nem volt, írásos hagyomány nem adódhatott tovább. Megint csak jön a kérdés, hogy minek foglalkozunk az egészen. Most mielőtt részleteiben elmagyaráznám, hogy miért foglalkozunk az egészen, csak annyit mondanék, hogy ugyanakkor a hagyomány fönnmaradt mostanáig. Hívei vannak, cikkeznek róla, könyveket írnak róla. Ebből lehet sejteni, valami racionális magva van. Ezt most nem úgy értem a racionális magvat, hogy tényleg létezette, hanem úgy, hogy valamire jó, valamit megmagyaráz. Jó, Platonnak arra volt jó, hogy az ősi aténi királyi család és az ősi aténi társadalmi berendezkedés dicséretére használja. Szóval ilyen mondjuk aktuál politikai célokra. Erre volt neki jó, ezért írta ő le. De 2001 néhány száz éven keresztül állandóan emlegetjük ezt a hagyományt, és állandóan irkálunk róla, tehát nekünk is valamire jó. Valamire használható lenne egy Atlantis, ami létezett 10 vagy 11 ezer évvel ezelőtt. Tehát vannak olyan dolgok, amik ezt fönntartották, és ezért beszélünk róla. Na most akkor felsorolok néhány ilyen dolgot. Tehát ezek azok, amiket általában úgy szoktak tekinteni az Atlantis létezésében hívő emberek, hogy ezek bizonyítják Atlantis létezését. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert mondom, a geológusok határozottan állítják, hogy Atlantis nem létezhetett akkor és ott. És úgy. És a geológia az egy komoly tudomány, annak hinni lehet. Mégis, ha létezett volna, akkor az egy csomó dolgot megmagyarázna. Na, mik ezek a dolgok? Most egy néhány dolgot mérlegelés nélkül felsorolok. Mérlegelés nélkül az azt jelenti, hogy van ezek között már olyan, amit manapság meg tudunk magyarázni nagyon jól, anélkül, hogy egy kontinenst kellene föltételezni az Atlanti-óceán közepén. Ez is lesz a célom a végén. Nem az, hogy Atlantis létezéséről vagy nem létezéséről vitatkozzunk, hanem az, hogy lássuk azt, hogy egy csomó olyan dolog, amit rejtélynek gondoltunk, az tulajdonképpen már rendesen megmagyarázható a tudományba. Tehát amikor válogatás nélkül sorolok fel, akkor föl fogok sorolni olyanokat, amik most is rejtélyek, és megmagyarázná, ha Atlantis létezett volna, meg olyant is, ami most már megvan magyarázva, csak mondjuk 100 évvel ezelőtt nem volt, és akkor Atlantisszal magyarázták. Na kérem. Egy. Óriási hasonlóság van növényföldrajzilag is, és állattanilag is Európa nyugati része és Észak-Amerika között. Ez egyébként nagyon jól jött azoknak az angol telepeseknek, akik először megérkeztek Amerikába. Mert eléggé otthonos körülmények közé jutottak. A helyen is volt farkas, a másik helyen is volt farkas. Ez valami két különböző alfaj, de ha jól tudom, egyetlen fajtát keresztezhető, szóval nagyon közel állnak egymáshoz. És ezért az volt, hogy akik betelepítették Angliából kiindulva Amerikát, azok nem teljesen idegen körülmények közül jutottak, ahol az ismeretlen fenevadak az első néhány nap alatt fölfalták volna a frissen érkezetteket, hanem nagyjából olyan vidéket találtak, mint otthon. Hasonló fák, hasonló állatok, hasonló növények. Afrika és Dél-Amerika között elég jelentős növénytani hasonlóság van, az állatok azok kevésbé hasonlóak, és meglepő geológiai hasonlóságok vannak. Na mostan akkor menjünk tovább. Embertan. Itten három különböző dolgot lehet felsorolni, amit mind Atlantisszal próbáltak, vagy Atlantisszal is próbáltak magyarázni. Egy. A közép-amerikai indiánok embertani szakértők szerint meglepően hasonlítanak az európaiakhoz. Tudjuk, minnyáján hallottuk azt, hogy Amerikát Ázsia felől telepítették be. Tessék ránézni a térképre, az amerikai kontinens egyetlen egy helyen jut közel az óvilághoz, ez pedig a Bering-szoros. Az egyetlen olyan pont, ahol elhisszük, hogy bármikor is az ember létezése óta száraz lábbal át lehetett jutni. Dél-Amerika mindenhonnan messze van. Jó, tudjuk, a Thor Heyerdahlnak volt egy olyan elképzelése, hogy ottan át lehet tutajozni Balsafa tutajon. Hát, hogyha át lehet tutajozni Peruból Óceánia felé, akkor talán Óceániából is át lehet tutajozni Dél-Amerika felé, ha bár mások az áramlatok. Na de hát ezzel egy néhány tutajnyi ember átérkezhet, de nem az egész lakosság. Ez színezhette az egyes vidékeknek a néprajzát. Tehát elképzelhető, hogy Dél-Amerika kapott valamit Óceánia felől. Na de hát azt a nagy tömeg embert, amelyik ott él, nem tudjuk tutajokon, ugye, véletlenül ilyen szelek által átvitetni. Tehát az egyetlen hely, ahonnan Amerika betelepülését el lehet szépen képzelni, az Ázsia. Észak-Ázsia. Na most a dolog teljesen rendben is van. Nagyon régóta tudjuk, hogy az észak-amerikai indiánok például nagyon közeli rokonok különböző mongoloid népekkel Észak-Kelet-Ázsiában. Egyáltalán nem meglepő, de a legközelebbi rokonság az ottan a Csúcsfélsziget környéki népekkel van. Az egyetlen lényeges különbség, ami miatt ez nem volt rögtön szembeötlő, az az, hogy az amerikai indiánoknak, az észak-amerikaiaknak legalábbis, dél-amerikaiakban most hirtelen nem vagyok biztos, nincs ferde szemük, mint a kelet-ázsiaiaknak. De egyébként embertanilag ez ugyanaz a népség. A dél-amerikaiak is eléggé mongolszerűek. Viszont Közép-Amerikában például az a maja népesség, aminek ugye az a régi nagy kultúrája volt, szép csillagászattal, meg mi egyébbel, az az embertani szakértők szerint ugyan tartalmaz mongol elemeket magában, de egy csomó európai, hát most, hogy beütést, vagy alapot, vagy mit, az nem lehet tudni, de szóval nagyon komoly európai jellege is van. Ezt én képtelen vagyok egy maja arcon meglátni, de hát az embertani szakértők, azok embertani szakértők. Ezt különböző szakkönyvekben olvastam úgy odadokban. Ha létezett egy nagy sziget, túl Herkules oszlopai, ugye Herkules oszlopai a klasszikus görög hagyomány szerint a Gibraltári szoros két oldalán két nagy sziklaszírt, vagy micsoda. Tehát ugye kint, Gibraltáron túl, a földközi tengerből nézve kint, ha ott létezett egy nagy sziget, az éppen Dél-Európa meg Észak-Afrika és Közép-Amerika között volt. Megint tessék rá gondolni a térképre. Tehát akkor azt mondja az ember, hogy ha az ott volt, ha Atlantis ott volt, akkor tökéletesen lehet érteni. Európának van egy bizonyos fajta lakossága. Az a lakosság a szigeten vagy kontinensen keresztül könnyen átjuthatott Közép-Amerikába, de Észak-Amerikába és Dél-Amerikába nem igen. Tehát akkor Közép-Amerikában várna az ember inkább európai jellegű őslakosságot, mint északon vagy délen, és így is van. Egy. Kettő. Azt mondják, hogy a dél-amerikai indiánok közül a nőket illetően az európai szépségideálnak legjobban a braziliai benszülött nők felelnek meg. Hát erről egy csomó leírás van portugál meg spanyol utazóktól. Tehát még akkoriból, amikor biztosan nem volt keveredés európaiakkal. Na most ugyan egy konkvisztádornak, aki elszakadt Pizarrótól, Orellano, aki felfedezte az Amazonas folyót. És utána, én nem tudom, egy fél éven keresztül mindenféle csónakokban sodródik le a világ leghosszabb folyója. Hát annak valószínűleg minden nő szép. Egy idő múlva. De ha ő határozottan azt mondja, hogy a braziliaiak azok szebbek, és jobban hasonlítanak az európai asszonyokra, mint nem tudom én a perúiak, akkor arra már van valami oka, hogy ezt mondja. Az összehasonlítás. Na most az érvelés valahogy úgy szól, hogy kérem tisztelettel, ha Amerika csak Ázsia felől települt be, akkor mi az oka annak, hogy az Európához és Észak-Afrikához, tehát az óvilághoz legközelebb eső kiugrása, hát az Brazília. Tessék megint a térképre gondolni. Hogy ott vannak az európaiakhoz legjobban hasonlító benszülöttek megint csak, és nem máshol. Hát ugye az lehet, hogy az Észak-Kelet-Ázsiában vonuló ősi népek, azok valami európai töredékeket is vittek magukkal. 10 000 évvel ezelőtt a jégkorszak végén. Ez rendben van, de azok honnan tudják több 10 000 kilométeres vándorlás után, hogy merre felé esik Európa, és miért telepednének le az ahhoz legközelebb eső része? Ugye itt semmi értelme nincs. Megint csak azt mondja az érvelés, hogy ha azonban az Atlanti-óceán közepén volt valami szigetvilág, vagy kontinens, vagy valami, amin keresztül lehetett járni, akkor az ember nem csak azt várja, hogy Közép-Amerikában vannak viszonylag európai kinézésű emberek, hanem Amerikának azon a csücskén is, ami legjobban néz ki erre felé. Hát nem Európának néz, hanem Afrikának. Na de hát akkor is úgy hosszúsági fokokban legközelebb esik ide. Ez a második érv, ígértem egy harmadikat. Amikor a francia gyarmatosítás előre haladt Közép-Afrikában, tehát a múlt század 70-es, 80-as, 90-es éveiben, akkor meglepve vették észre, hogy Afrikának a Szaharán, a szaharai és a Szaharán túli részében lényegében fehér bőrű lakosság is van. Csak elkezdtek töprengeni, hogy hát azok hogy kerültek oda, hát ott már feketének illene lenni, egyrészt mert ugye ott mindenki más fekete, másrészt azért, mert hát ugye akkor már a darwinizmus megvolt, hát volt az a magyarázat, hogy ha az ember erős napsütés alatt van, akkor a természetes kiválogatódás során fekete lesz a bőre azért, mert az jobban ellenáll a napfény ilyen-olyan hatásának. Hát igazából az érvelés visszafelé ment, mivel a trópusokon általában sötétbőrű embereket láttak, azért azt mondták, hogy na nyilván az hasznot jelent a trópusi éghajlat alatt, nem tudjuk milyen hasznot, de valamilyen hasznot jelent, csak utána azt mondták, hogy na hát ez a haszon kiválogatta a sötétbőrűeket. Akkor viszont hogy kerül a fehér bőrű népesség Afrika középső részére? Ugye a Szaharától északra arab lakosság van, meg berber, az lényegében európai, embertanilag. Mondjuk olyan, mint a spanyol, meg az olasz. De hát a Szaharától délre. Hát ott ugye négereknek illene lenni. Tényleg azok vannak nagy rész, de van egy kevés más. Na hát akkor azt mondták. Kérem, ezek bizonyára a Platón által is emlegetett Atlantis túlélői, akik bemenekültek, amikor a katasztrófa volt, mit tudom én, bizonyára voltak gyarmatai Atlantisnak az afrikai partvidéken, Nyugat-Afrikában, és akkor azok, amikor elsüllyedt a kontinensük, akkor magukra maradtak, aztán bevették magukat valami védett belső területekre, és ott máig fönnmaradtak. Na ez a három embertani érv. Van még, nem arról van szó, van egy csomó. Vannak ilyen néprajzi szövegelések, hogy Abika kultusz az megvolt ezeknél a barlangfestő észak-spanyolországi ősembereknél. Mert valami barlangfestményeken olyan spit látni, mintha bika viadal lenne, vagy valami ilyesféle. Megvolt Krétában, nagyon régi, nyugatról származik, biztosan az atlantisziak hozták be. Szóval egy csomó ilyen volt a múlt században, meg a század elején. Nyelv. Nyelvtudomány. Kérem. Először is nézzük azt a szót, hogy Atlantis. Honnan ered? Hát ezt tudjuk, mert a Platón leírta szépen, hogy honnan kapta a nevét a sziget. Én most nem tudom szó szerint idézni, de emlékezzünk csak arra, hogy Atlasz az egy titán, akinek jelenleg az a foglalatossága, hogy a vállain tartja az égboltot. Régebben nem az volt, a titánoknak büntetésből adtak ilyen feladatokat, mert azok az előző isten generációhoz tartozó valamiféle félistenek voltak, és föllázadtak Zeus ellen. Tehát Atlasz egy titán, egy nagyon régi istenség. És az természetes, hogy az óceánt elnevezték róla. Ne felejtsük el, hogy a görögök számára egy óceán volt csak. Nem volt muszáj neki nevet adni. Azt mondták, itt van a szárazföld, és ezt körül fogja az óceán. Ők Amerikáról nem tudtak. Tehát úgy gondolták, hogy bizonyára egyetlen egy óceán van, ami körül fogja a szárazföldet. Hát igazából egy is van, mert ugye mindenhol összeér. Csak három jól elkülönült része van, amit mi külön-külön elneveztünk. Na most ezért a görögöknek nem volt muszáj elnevezni az óceán, de mivel Atlasz titán az valahol ott Gibraltárnál tartja a vállain az eget, és ők az óceán csak ott ismerték, arrafelé volt a legkönnyebb a számukra elérni, azért ha hívták, valahol akkor Atlanti, valahogy akkor Atlanti óceánnak hívták. Na jó, hát Istenem, hát hogy most miért hívták a titán pont így? Na most Atlantis valahogy onnan kapta a nevét, hogy Atlasz titánnak valami köze volt Atlantis alapításához. Most lehet, hogy teljesen rosszul emlékszem, de mintha az ő lányának a Poseidon istentől született gyermekei lettek volna az első telepesei a szigetnek vagy kontinensnek. Na, hát ezzel meg van magyarázva a név. Mit beszélünk erről? Igen ám, csak a következő érdekesség van. Közép-Amerikában, mégpedig azt hiszem az aztékoknál, az Atl vagy Aztl az vizet jelent. És akkor azt mondták a múlt században, hogy jé, hát ez micsoda érdekes egybeesés. Lehet, hogy az Atlasz nem görög szó, mert ugye a görögben semmiféle magyarázata nincs, így hívják a titánt, azt kész. Ellenben mondták ők, lehet, hogy volt valami közlekedés Közép-Amerika és a Gibraltári szoros között. És ezért nevezték el azt a vidéket így. Azt a vidéket, ahol a görögök szerint a titán tartja a vállán az éggömböt, tehát az aztékok ősei esetleg átjártak. A másik a baszk nyelvvel kapcsolatos. A baszk egy rokontalan nyelv. Nyugat-Európában az egyetlen nem indo-európai nyelv. Ugye a Pireneusokban. De valamikor egész Spanyolországban azt beszélték. hát a nyelvészek nem szívesen hagynak egy nyelvet teljesen rokontalanul, és ezért már 100 éve különböző nyelvészek nekiálltak, és megpróbáltak rokont találni hozzá. Ne felejtsük el, ez nem egy kihalt nyelv, ez nem egy titokzatos nyelv, baszkok vannak, körülbelül 1 millió ember, oda lehet menni, lehet őket beszéltetni, vannak szótárak, minden egyéb. Tehát szépen lehet tanulmányozni. Most volt valamikor a századfordulón egy amerikai nyelvész, aki egy szakkönyvben, tehát valami nyelvészeti monográfiában, amit ő írt, azt mondta, a baszk Európában teljesen rokontalan, de bizonyos amerikai indián nyelvekkel mutat rokonvonásokat. Ez egy nyelvész volt, egy igazi nyelvész. Hát akkor kérem, most megint magyarázat. Tessék magyarázatot mondani. Adva van Európa legnyugatibb részén egy nyelv, ami Európában rokontalan. Viszont mintha rokonsága lenne Amerika felé. Na kérem, volt egy kontinens az Atlanti-óceán közepén. Onnan vándoroltak el kétfelé a népek. Azok az indián törzsek, amikkel rokonság van. Nyugatnak, és a baszkok ősei kelet. Hát itt tulajdonképpen meg is lehet állni, és azt lehet mondani, hogy még egy szakajtónyi ilyen adat van. Tehát olyan adat, hogy ha Atlantis létezett volna, emberek által lakott lett volna, kulturált lett volna, ott lett volna az Atlanti-óceán közepén, és régen létezett volna, és aztán elpusztult volna, akkor azzal egy csomó ilyen véletlennek látszó egybeesés meg lenne magyarázva. Logikusan meg lenne magyarázva. Mivel pedig a tudomány úgy dolgozik, hogy a véletlennek látszó egybeesések és hasonlóságok mögött valami közöset keres, tisztességes, tudományos módszerrel ki lehet következtetni Atlantis létezését. Pontosan azokkal a módszerekkel, amikkel a tudomány dolgozni szokott. Nem áll tudományos módszerekkel, nem azzal, hogy valaki előáll és azt mondja, hogy kérem, velem telepatikus kapcsolatba léptek egy repülő csészehaj utasai, akik rajtam keresztül meg akarják menteni az emberiséget a végpusztulástól, és ezt most tessék nekem becsület szóra elhívni. Nem így. Rendes szaktudományos módszerekkel egy csomó tudós az elmúlt évszázadban olyan következtetésekre jutott, hogy Atlantis alig, ha nem tényleg létezett. Na most, ezek között még geológusok is voltak, amiben az a furcsa, hogy én az elején azt állítottam, hogy a geológiának bizonyítékai vannak Atlantis létezése ellen. Mind a kettő igaz, majd meglátjuk, hogy hogy. Na most, amiért foglalkozni kell a kérdéssel, mondjuk tudománytörténeti vagy tudományfilozófiai szempontból, az az, hogy nem az, hogy ez érdekes, hanem az, hogy tényleg tudományos módszerrel ki lehet következtetni Atlantis létezését, jól lehet valószínűleg egyáltalán nem létezett. És ezért mondtam, hogy ez a legtudományosabb áltudomány, vagy a legáltudományosabb tudomány, vagy valami eféle, mert tényleg rendes, becsületes, tudományos módszerekkel lehet kutatni, jó lehet nem volt, minden valószínűség szerint. Na most akkor nézzük meg, hogy miért nem volt, és hogy nem volt. Azt mondtam, hogy a geológiának ellenbizonyítékai vannak, hát először erről. Kérem tisztelettel. Szigetek igenis szoktak elsüllyedni. Nem gyakran. Nem nagy szigetek. De szoktak. Ezt mindenki tudja sorolni az újságokból, hogy Izland környékén egy új sziget keletkezett egy tenger alatti vulkáni kitörésben, majd 3 év múlva újra elsüllyedt. Gyönyörű. Aztán azt is tudjuk, hogy az égai tengerben lévő Téra vagy Szantorin nevű szigetet, mind a kettő az ő neve, azt valamikor 3500 évvel ezelőtt egy tűzhányó kitörés, az úgy elpusztította, hogy a felit azt lerobbantotta és elsüllyesztette. Szóval igenis szigetek el szoktak süllyedni, esetleg lakott szigetek is el szoktak süllyedni. Igen, de ezek kicsik. A görög hagyományban szereplő Atlantis az vagy egy akkora sziget, mint mondjuk Anglia, vagy egy kicsi kontinens. Na most kérem tisztelettel, ha ekkora dolog elsüllyedne 10 000 éven belül, a geológusok észrevennék. Nem tud 4000 méter mélyre süllyedni egy Anglia nagyságú sziget 10 000 év alatt, úgyhogy a geológusok most ne vennék észre. Na most, hát ezt mondom én. De mit mondtak mondjuk ennek a századnak az elején? Azt mondták, hogy tessék megnézni a víz alatti domborzatot. Ugye valamikor az embernek fogalma sem volt arról, hogy mi van a tenger alatt. De amikor a hajózás rendszeres lett, tehát valamikor mondjuk 200-300 évvel ezelőtt az angol flotta elkezdte kimérni a víz alatti domborzatot. Hát nagyon egyszerű okokból, hogyha valahol zátony van, akkor azt jó tudni. Ezért a hajók időnként méréseket hajtottak végre, ami úgy nézett ki, hogy egy ólom nehezékkel ellátott hosszú kötelet, ami nem tudom én, ölenként csomók voltak, leengedtek. És akkor az az ember, aki ottan a hajó orrán vagy a farán engedte lefelé, az időnként előre kiáltott, hogy hány öl a mélység. És akkor ezt a kapitány bejegyezte a hajónaplóba. És amikor hazament, akkor az admiralitáson összegyűjtötték ezeket az adatokat, és az admiralitás gyártotta a térképeket, és minden új adatot beírtak, hogy itt 15 öl mély a víz. Hát nyilvánvalóan azért, mert az azt jelenti, hogy akkor minden hajó el tud fölötte menni. Ahol a víz csak 3 öl, ott csak a sekélyjárású hajók tudnak elmenni, a mélyjárásúak nem. Na rendben van, de az óceán közepén nem igen mértek mélységeket. Aztán a század elején nekiálltak kutatási célból mélységet mérni, földrajztudományi, meg efféle célokból, és akkor elindítottak olyan hajókat, amiknek nem volt más dolguk, mint hogy mélységet mérjenek, talajmintát vegyenek, meg halakat fogjanak ki, hogy megnézzék, hogy milyenek ott a halak. És akkor ezek egy csomó ponton megmérték a mélységet. Még később, valamikor a 20-as, 30-as évektől ilyen ultrahangos, visszhangos méréseket csináltak. Ugye a hang az a vízben körülbelül másodpercenként 1,5 kilométert megy. Ha egy nagyon erős hanghullámot kibocsájtok lefele, az néhány másodperc múlva visszaverődve a fenékről visszaér, és a késési időből meg tudom mérni, hogy milyen mélyről jött. Hát ugyanúgy, mint ahogy a radar. Na már most ezzel hát még olcsóbban lehetett ugye földeríteni a tenger alatti domborzatot, mert hát azért az, amíg egy kötelet ledobok, és akkor aztán egy csörlővel leengedik, és megvárják, amíg ugye leér, aztán visszahúzzák, addig a hajó nem mozoghat, mert ha mozog, akkor ilyen ferdén áll a kötél, és az csal a mérésnek. Ezzel szemben hát ezzel az ultrahangos valamivel, hát egy pár másodpercre kiadok egy jelet, visszaverődik. Lemérem az időkésést, és azt mondom, hogy hát itten 1348 méter mélyen van a tengerfenék. Na, ahogy ezek az adatok elkezdtek gyűlni, szépen földerítették az Atlanti-óceánnak a fenekének a domborzatát, és kiderült, hogy van egy tenger alatti hátság, ami nagyjából az óceán közepén húzódik. Izlandtól északra indul, telibe találja Izlandot, Izlandtól délre folytatódik, és akkor valahol ottan a Kanári-szigetek mellett elmegy, és megy délnek, az Antarktiszt nem éri el, mert valahol aztán úgy elfordul a fogföldnél, és valamerre elmegy. Na most ez egy hátság, ez olyan, mintha a tenger alatt volna egy hegység, mondták. Nincs nagyon közel a felszínhez, de azért sokkal magasabban van ott a tengerfenék, mint előtte és utána. És el lehetett képzelni azt, hogy a Kanári-szigetek, Azóri-szigetek, Zöldfoki-szigetek, azok ennek a hátságnak a kiemelkedő részei. Ezen megint föllelkesedtek emberek, és azt mondták, hogy no, hát itt volt a kontinens, vagy a nagy sziget. Elpusztult. A földrengések lerombolták, elmosta az ár, és ott van neki a maradéka. Tenger alatt. Lássátok, emberek. Most a geológusok tudják, hogy ez nem így volt, sőt azt is tudják, hogy ez a tenger alatti hátság, vagy óceáni hátság, ez nem egy hegység a tenger alatt. Nem azért, mert a tenger alatt van. Nem. Egészen más a szerkezete. Az óceáni hátság nem csak az Atlanti-óceánban van, a többi óceánban is van. Az nem egy lepusztult hegység, hanem egy olyan hely, ahol föltör a föld belsejéből az olvadék. Föltör, szétterül, és tolja szét egy, ugye körülbelül 20 éve tudjuk, hogy a földkéreg nem egybefüggő, hanem darabokból áll. A darabok eltolódnak és elforognak. Vannak olyan darabok, amin csak szárazföld van, vannak olyan darabok, amin csak óceán, de vannak olyan darabok, amin van egy darab szárazföld is, és egy darab óceán is. Tehát Afrika például egy ilyen kéregdarabon van, aminek a határa az Atlanti-óceáni hátságnak a déli része. És a másik oldalon, tehát nyugatra van egy másik nagy földkéregdarab, amin viszont Dél-Amerika van. És jön föl az olvadék a föld belsejéből. Hát persze megszilárdul, amikor följött tenger alatt. Hozzá ragad ennek a két kéregdarabnak a széléhez, és széttolja. És kérem tisztelettel, ezért hasonlít annyira egymáshoz Dél-Amerikának a brazil partvonala, és Afrikának a guineai öbölnél az a nagy beugrása. Hát, már a századfordulón mondták, hogy a kettő egybe illik. És a kontinensek nyilván elvándoroltak egymástól. És ott vannak az ásványtani bizonyítékok, mert vannak olyan érctelepek, amik valahol Kamerunnál megszakadnak az óceánnál, és Brazíliába folytatódnak. Ez valamikor egy darab volt. Most már azt is tudjuk, hogy mikor volt egy darab, 80 millió éve. Azóta a dél-atlanti hátságban föltörő olvadék, ahogy megszilárdul, tolja egymástól szét a két kéregdarab. Tehát ez nem egy lepusztult kontinens vagy sziget tenger alatti maradványa, és nem egy tenger alatti hegység. Ez olyan, mint egy több ezer kilométer hosszú keskeny tűzhányó, amiből ugye állandóan jön ki a láva vagy a magma vagy mi. Na hát akkor kérem tisztelettel, az Atlanti hátság az nagyon derék dolog, az ottan valóban szépen kiemelkedik a tengerfenékből, de az nem egy lepusztult kontinens maradványa, hanem valami, ami éppen születőben van. És a földrajzi és ásványtani hasonlóságok Afrika és Dél-Amerika között valóban léteznek, de nem 10 000 évvel ezelőtti kapcsolatra utalnak, hanem 80 millió évvel ezelőtti kapcsolatra. És nem csoda, hogy Észak-Amerikában és Nyugat-Európában hasonló állatok meg növények élnek, mert az is valahogy széttolódott. Csak megint nem egy szigetet kell föltételezni közöttük, amin keresztül átvándoroltak a farkasok az egyikről a másikra, és nem egy földhidat, hanem azt, hogy ottan termelődött új földkéreg, és széttolta az egészet. Na most, ha valaki azt gondolja, hogy csalok és csöndbe, azt kérdezi magába, hogy akkor szerint növekszik-e a földnek a felülete, mert ugye valahol új keletkezik belőle, és akkor hova lesz az? Hát vannak helyek, ahol viszont az eltűnik, mert vannak helyek, ahol az egyik kéregdarab betolódik a másik alá. Ilyen például a Dél-Amerika csendes óceáni partvidéke. Na most a betolódó lap, lemez, az lemegy a mélybe, ott melegebb van, ott megolvad. Tehát akkor egyrészt a föld forró belseje az mindig leeszik annyi kőzetet a lemez egyik oldalán, mint amennyit a másik oldalán hozzátermel átlagban. Másrészt ezért vannak az Andokban olyan nagy földrengések meg tűzhányók, mert az az olvadék valahol föl is akar jönni. Na jó. Tehát akkor a földrajzi hasonlóságok megvannak magyarázva, az állattani hasonlóságok megvannak magyarázva, a növénytani hasonlóságok is többé-kevésbé megvannak magyarázva. Tényleg volt összeköttetés, de nem 10 000 éve, hanem 60 vagy 80 millió éve, és nem pusztult el valami ottan középen, hanem állandóan termelődik valami középen, és azért vannak most egymástól távol ezek a vidékek. Na mostan maradnak azonban az embertani rejtélyek, meg a nyelvtudományos rejtélyek, meg efélék. Most mielőtt ezzel foglalkoznék, elmondanék egy néhány ötletet, amivel meg akarták menteni az Atlantis történetet, hát hogyha nem lehet az Atlanti-óceán közepén, akkor máshogy. Ezek arra a kaptafára mennek, hogy mire emlékezhettek azok, akik Szolónnak elmesélték a történetet. És itt most még két megjegyzés, mielőtt ezt elkezdeném. Az egyik. Szolón azt állítja, hogy a történetet vele Szaiszban Neit istennő papjai közölték. Hát az manapság már jól ismert a történészek, vagy a vallástörténészek, vagy mik előtt, hogy Athéné, aki ugye Athén istennője, tulajdonképpen valamilyen értelemben azonos az egyiptomi Neit istennővel. Neit egy nagyon tiszteletre méltó istennő, akinek olyan különösebben sok mitosza nincs, de nagyra tartották. Itt arról van szó, hogy a földközi tenger egész keleti medencéjében valamikor rokon kultúrák voltak. Mielőtt a görögök ősei valahonnan északról, vagy honnan betelepültek volna Görögországba, rátelepültek volna az ott élő őslakokra, azelőtt a görög földön lévő civilizáció az csak egy periférikus vidéki kiadása volt a földközi tenger déli részén lévőknek, tehát az egyiptominak, meg a szíriainak, meg efélének. És Athéné az valószínűleg egy ősi istennő, aki még az őslakóktól jön. És azt mondják, hogy egyszerűen azonos Neif egyiptomi istennővel, tehát ezek az egyiptomi papok még emlékeztek az istenek azonosságára. Tehát valóban volt nekik valami régi hagyományuk. Ez egyik. A másik, az elején mondtam, hogy Platón valószínűleg aktuál politikai célokból csinálta a történetet úgy, hogy a régi, ősi társadalmi rendben élő athéniak győzik le a hódító atlantisziakat. Igen, csak hogy Platonnak is lehettek eredeti hagyományai, tudnék, állítólag az athéni királyi dinasztia is a görögök előtti volt. Egyesek szerint Attikát sohasem sikerült igazán elfoglalni, nem úgy, mint a Görögországnak a többi részét, és ott tovább élt az eredeti dinasztia. Tehát Platonnak tényleg lehettek valami hagyományai arról, hogy neki valami kulturális köze van az egyiptomiakhoz. Na most. Van három különböző Atlantis pótló történet. Azért nevezem Atlantis pótlónak, mert ugye ez úgy van, mint a citrom és a citrompótló. Hát nem volna citrom, mint ami az én gyerekkoromban gyakran előfordult. Hát arra az esetre kitalálták a citrompótlót. Ha citrompótlót teszünk a tejába, akkor a teja hasonlóan savanyú, mintha citromot tettünk volna bele, de az mégsem citrom. Na most az Atlantis pótló az olyan, mintha Atlantis lenne, de nem az. Tehát ezek olyan hipotézisek, amik megmagyaráznák azt, hogy miért állította Szolón azt, amit állított, miközben az a valami nem volt. Most három ilyent mondanék el, van egy csomó, de a legtöbb az dilettánsoknak a kezemunkája, amivel nem érdemes foglalkozni. A három közül van egy, ami nagyon valószínű. Van egy, ami ugyan megtörtént, de valószínűleg nem magyarázza meg a szolóni hagyományt. És van egy, ami nagyon jó volna, szinte tökéletes, de kicsi a valószínűsége, hogy megtörtént. Na most, ami már gyakorlatilag bizonyítottnak tekinthető, azt egy Marinatos nevű görög régész dobta be valamikor az 50-es évek végén, vagy a 60-as évek elején. Ez pedig úgy szól, hogy bizonyos helyeken egy 10-es szorzót elírtak. Hát vagy azok, akik följegyezték a történetet, vagy azok, akik továbbadták, vagy a Szolón, vagy valaki. Tegyük föl, hogy lekicsinyítjük Atlantisnak a hagyományban megadott méretét, a hossz méretét egy 10-essel. És lekicsinyítjük az időbeli távolságot egy 10-essel. Tehát az esemény nem 9000, hanem 900 évvel lett volna Szolón előtt. Egy tized akkora méretű, tehát század akkora területű valamin, mint amit Szolón előad. Hát kérem tisztelettel, 900 évvel azelőtt egy körülbelül ekkora méretű területen volt egy óriási katasztrófa. Erről pedig én már beszéltem is egy negyed órával vagy fél órával ezelőtt. Téra szigetét egyszerűen a felét nem a földdel, hanem a vízzel tette egyenlővé egy vulkánkitörés. Na most vigyázzunk, Téra szigete nem a század része a történetben szereplő Atlantis területének, az egy nagyon kicsi sziget. Ellenben Térától nem olyan messze van Kréta. És Krétának volt egy nagy központi síksága, ami körülbelül tized akkora méretű, tehát század akkora területű, mint Atlantis lett volna a történet szerint, és ezt részint a földrengés, részint a vulkán által kidobott por, részint pedig a tengerár, a óriási árhullám, az elpusztította. Tehát a partvidékét lerombolta, a szántóföldeket teleszórta vulkáni hamuval meg porral, ottan évekig valószínűleg nem termett semmi, és hát éhínség lehetett. Kérem tisztelettel, 900 évvel Szolón előtt, az körülbelül időszámításunk előtt 1450, és körülbelül akkor omlott össze a krétai civilizáció. Az az eredeti krétai civilizáció, amelyik még nem volt görög. Utána megint vannak valami városok Krétán, újjáépülnek a régi városok, a királyi palota is, de akkor már görögök uralkodnak benne. Nagyon könnyen lehet, hogy a katasztrófa, amit a Santorin vulkán kitörése okozott, az zűrzavart csinált, tönkretette a krétai flottát, ugye ártott a növénytermesztésnek, éhínségeket okozott, legyengítette a szigetet, és akkor valami görögök a szárazföldről lerohanták és elfoglalták. Na most mondja Marinatos, itt van a Szolón által lejegyzett legenda. Minden stimmel, hogyha ezeket a 10-es osztásokat elvégezzük, az egyiptomiak tudhattak róla, mert Kréta délfelé Egyiptommal volt kultúrkapcsolatban és kereskedelemben. És Egyiptomban időszámításunk előtt 1450 és 550 között teljesen folytonos volt a kultúra, megmaradtak a feljegyzések. Tehát igenis egy egyiptomi pap azt elmagyarázhatja a Szolonnak, hogy mi történt az ő közvetlen közelükben, már a Szolonék közvetlen közelében 900 évvel ezelőtt. Az egyiptomiak tudnak róla, de Szolon nem. Minden rendben van, kivéve egyet, hogy a történet azt mondja, hát ha a tízes osztásokat elhisszük, kivéve az, hogy a történet azt mondja, hogy Héraklész oszlopain túl. Na most erre a Marinátosz, aki görög. Tehát ugye eredetiben olvashatja az összes görög hagyományt, és hát nyilván sokkal többet tud róla, mert gyerekkorában a dajkája is ilyeneket mesélt neki. Nem úgy, mint azoknak a nagyon derék, mondjuk angol szakértőknek, akik az egyetemen tanulták meg. Azt mondja, hogy ja kérem, hát sok mindent hívtak Héraklész oszlopainak. Mert ahol két nagy sziklát láttak egy kikötőbe, arra már azt mondták, hogy Héraklész oszlopai. Például mondja, valahol a Peloponnézosz félszigeten is van valami, amit Héraklész oszlopainak hívtak, és hogyha Athénból kinézünk arra felé, akkor azon túl van Téra meg Kréta. Tehát minden rendben. Na most kérem tisztelettel, ez így rendben is van. Ugyanis a Szantorin tényleg kitört körülbelül 1400 körül időszámításunk előtt. Fizikai és kémiai módszerekkel kort lehet meghatározni, valóban elpusztított lakott területeket, azok valóban kulturálisan magasabb rendűek voltak, mint a görög szárazföld, minden rendben van. Egy dolog nincs rendben, hogy ez az egész semmire nem jó azok közül, amire az újkorban használták Atlantiszt. Tehát jó, kérem. Ott elpusztult tér a szigete, és a krétai civilizáció meggyengült. Menekülők, pusztulás, minden. Na de magyarázza ez azt, hogy miért vannak európai kinézésű benszülöttek Brazíliában? Vagy magyarázza a baszk és egyes indián nyelvek közötti rokonságot? Most kérem, én nem állítom azt, hogy ez a rokonság van. Manapság nagyon kevés nyelvész állítja, hogy van, a század elején állított. Most valaki vagy elhiszi a rokonságot, vagy nem. Nem kell elhinni. Valószínű, hogy nincs, mint hogy van. De hogyha valaki elhiszi azt a rokonságot, akkor annak a magyarázatára az az Atlantis jó, ami az Atlanti óceánban van. De egy olyan Atlantis, ami csak időszámításunk előtt 1400-ban volt, és a görögök szájában, a semmi erre nem jó. Hát akkor az ember azt mondja, hogy jó. Igen. Szolon meg Platon arról írt ott, de mi magyarázza meg azt a sok dolgot, amit később a szolóni és platóni hagyomány alapján észrevettek kutatók, és azt mondták, hogy ezt milyen jól meg lehetne magyarázni azzal az Atlantisszal. Jó. Na, erről nem beszélek többet, mert mondom, az a katasztrófa, ami Szolón előtt nem 9000, hanem 900 évvel volt, az minden bizonnyal megtörtént, ez történeti, tehát régészeti, fizikai, kémiai, geológiai és eféle módszerekkel magyarázták, illetve bizonyították. Most jön a második. Volt bizonyos értelemben Gibraltáron túl egy olyan föld, ami úgy nagyjából akkoriban pusztult el, mint amikor Szolon mondja, nem 9000 évvel korábban, 5 vagy 6000 évvel korábban, esetleg 8000 évvel korábban, de szóval úgy nagyjából olyan időtájt, és a környezetüknél civilizáltabb lakosság lakta. Ez pedig, kérem tisztelettel, nem más, mint az úgynevezett északi alföld. Ne tessék a térképen keresni, mert ilyen ma nincs. Mert ugyanis ez tényleg elpusztult. De valahol Hollandia, Észak-Németország és Anglia között van a tenger fenekén. Ha valaki egy jó középiskolai földrajzi atlaszt a kezébe vesz, és megnézi ott, ahol Angliát ábrázolja. Hát a tengermélységeket is a térkép, és van egy Dogger Bank nevű pont jelölve rajta, valahol az északi tenger közepén, ahol az van írva, hogy mínusz 14 méter. Vagyis ott a tengerfenék 14 méterrel van csak a vízszint alatt. Ez nem egy csúcs, nem egy tenger alatti csúcs, a bank az azt jelenti, hogy pad. Tehát egy ilyen viszonylag lapos, keskeny, de hosszú fensíkféle. Ezt nagyon rég ismerik a halászok, mert hát a hálójuk van ilyen hosszú, tehát tudták, hogy ha ott leeregetik a hálót, az olyan mélyen már feneket ér, és nem érdemes tovább eregetni. Ezt mindenki tudta. Múlt század végén, ennek a század elején szépen összegyűltek az ősállattani, meg ősnövénytani, meg ősembertani adatok, akkor rájöttek a következőre. A jégkorszak nem. A legutolsó eljegesedés végéig Anglia összefüggött a kontinenssel. Azért igazítottam ki magam, mert a jégkorszak még tart. A legutóbbi eljegesedés az 10 000 éve ért véget, és most egy úgynevezett interglaciálisban, vagyis két eljegesedés közötti melegebb időszakban vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Flandria interglaciális. 20-30 000 év múlva újabb eljegesedés várható. A jégkorszak nem ért véget. No, a következő a helyzet. Az eljegesedések tetőfokán egy csomó víz kifagy az északi és a déli sarkvidék. És amikor felmelegszik az éghajlat, akkor ebből valamennyi kiolvad. Tehát a legutóbbi eljegesedés végén a tengerszint megemelkedett, hogy pontosan mennyit azon vitatkoznak, de ez csak olyan vita, hogy 100 méterte, 150-et vagy 200-at, de körülbelül ennyit. Ez annyit jelent, hogy az utolsó eljegesedés során az a rész, amit most az északi tenger alja, ugye Anglia és a szárazföld között, az szárazon volt. Mert lejjebb volt a vízszint, lejjebb volt a tengerek szintje, az egy alföld volt, eléggé laposan fekvő. Alföld, de alföld. És a Rajna és a Temze valahol ezen az alföldön folyt össze, és aztán együtt tömött bele a tengerbe valahol. Na már most a helyzet a következő. Hogy mikor volt az utolsó eljegesedés vége? Ezt kérem, pontosan lehet tudni. Mégpedig kétféle módon lehet pontosan tudni. Közelítőleg nagyon sokféle módon lehet tudni. De szinte évnyi pontossággal is meg lehet mérni. Az egyik a következő. Ezt egyszerűbb elmondani, ez egy fizikai módszer. Kagylók vegyelemzéséből meg lehet állapítani, hogy hány fokos volt a tengervíz, amiben éltek. Hogyan? Az oxigénnek különböző izotópiai vannak. A legnagyobb gyakoriságú izotópia a 16-os, aminek a magjában 8 proton mellett 8 neutron van. Több mint 99%-a az oxigén atomoknak ilyen. De van egy 18-as atomsúlyú izotópia, amiben nem 8, hanem 10 neutron van. És ez is stabilis, nem bomlik. Na már most... Az oxigén 16 és oxigén 18 arányát azt a légkörben pontosan ismerjük, hogy mennyi a Föld minden pontján ugyanannyi, és mivel mind a két oxigénizotóp teljesen stabilis, ezért régen is ugyanannyi oxigén 16 volt, mint oxigén 18. Na jó, akkor most mire lehet ezzel menni? Következő a helyzet. A vízben oldott oxigénben azonban a 16-os és 18-as izotóp aránya más, mint a levegőben. Ez pedig a következő miatt van. A 18-as izotóp nehezebb, nagyobb az atomsúlya. Tehát ugyanolyan hőmérsékleten ennek az atomjai vagy a molekulái kisebb sebességgel mozognak. A különbség nem nagy, de olyan 5-10%. Szóval az azért valami. És ezért ugyanolyan hőmérsékleten a víz kevésbé tudja oldva megtartani az oxigén 16-ot, mint az oxigén 18-at. Mert a 16-nak a molekulái gyorsabban mozognak, mint a 18-asnak. És egy könnyebben kijönnek. Na most ez nem ilyen egyszerű, mert az oxigénnek kétatomos molekulái vannak, és egy oxigén 18 nem fog magának egy másik oxigén 18-at találni. Tehát tiszta 18-as molekulák nincsenek is, csak olyanok, amiben 16-os és 18-as atom van együtt. Na de mindegy, hát akkor a különbség nem 10%, hanem 5. No. Tehát ha a víz hidegebb, akkor aránylag több benne az oxigén 18. Ha meleg, hogy? Nem. Akkor viszonylag több benne az oxigén 16, és ha melegebb, akkor viszonylag több benne az oxigén 18. Ez borzasztó kicsi különbség, mert mindenképpen az oxigén 18 nagyon ritka. Na jó, de ezt tessék rábízni a fizikusokra, szépen föl kell hozni kagylókat a tengerfenékről, amiről meg tudják mondani, hogy milyen régi kagylók, milyen üledékben vannak, ledarálni őket, akkor ugye az kalcium karbonát, CaCO3, abban van oxigén, azt az oxigént ki lehet vonni, meg lehet analizálni fizikai módszerekkel, meg lehet nézni, hogy milyen mennyiségben az egyik és a másik izotóp. És ezzel 10 fokra meg lehet mérni a víz hőmérsékletét. És akkor ez azt mutatja, hogy körülbelül 10 000 évvel ezelőtt hirtelen elkezdett melegedni az Atlanti óceán vize. Ez az eljegesedés vége. Na most ez hőmérsékletre nagyon pontos eljárás, mondom 10 fokra lehet mérni. Időben már nem annyira pontos, mert valahogy már máshonnan meg kell mondani, hogy ez a kagyló mennyi idős. Na most ezt persze meg tudják a geológusok mondani úgy, hogy milyen üledékben találták. Na de hát ez azért nem évre pontos, hanem mondjuk 1000 évre. Van viszont egy másik eljárás, amit csak Skandináviában tudnak alkalmazni, de ott viszont évre pontos. Ez pedig a következő helyzet, hogy bizonyos tavakban évgyűrűk láthatók. Úgy, mint a fán. Valahogy az a helyzet, hogy az üledékek lerakódása az télen máshogy megy, mint nyáron. Ott Skandináviában, ahol ugye hát télen már fagyponthoz közel van a tó. És nagyon szorgalmas geológusok nekiálltak, és leszámolták ezeket az évgyűrűket. És ott az üledéknél meg lehet mondani évre, hogy hány éves. Ez nagy munka, de sikerül. És ebből pontosan meg lehetett állapítani azt, hogy Skandinávia mikor kezdett melegedni. A dátum az valami időszámításunk előtt 8300-at is mondanak, 8800-at is, mert ugyan az időmérés pontos, de volt egy fölmelegedés, amit még egy kis lehűlés szakított meg, és utána aztán fokozatos fölmelegedés volt. De mindenképpen mind a két dolog egybevágóan azt mondja, hogy 10 000 évvel ezelőtt. Na kérem, amikor ez az adat előkerült, akkor az Atlantis hipotézis egy újabb lökést kapott. A következőképpen tessék figyelni, az érvelés nagyon jó. Én nem is tudnám megcáfolni, egy geológus meg tudná. De ez nincs itt. De hát tudom, hogy nem fogadják el, tehát megvan az ellenérvük. Az érvelés a következőképpen szólt. Tisztára úgy néz ki a dolog, mintha a golfáramlat az 10 000 évvel ezelőttig nem jutott volna ki az Atlanti-óceánnak az Európához közelebb fekvő részeire, aztán hirtelen kijutott, mert ugye a golfáramlat melegíti ezt a részt. Skandinávia teljesen befagyna, ha nem volna a golfáramlat. Norvégiában nem volna emberi lakosság. Hát Amerikának az ugyanolyan északi vidékein legfeljebb egy-két eszkimója. Tehát mondták, lám-lám, ott volt valami nagy sziget, esetleg szigetek sorozata, amelyik a golfáramlatot nem hagyta, ugye az a mexikói öbölből jön ki, nem hagyta, hogy szépen eljöjjön Nyugat-Európához, hanem eltérítette valahova, mondjuk vissza Amerikának az északi partjaira. És 10 000 évvel ezelőtt az ottan elsüllyedt, vagy széttöredezett, vagy mit tudom én micsoda, és azóta a golfáramlat eljut ide, és melegíti a vidéket. Hát lám-lám, tökéletesen összevág az időpont a Szolon félével. Na most, mondom, én nem tudom, hogy mi pontosan az ellenérve ezzel szemben, de azért egyet-kettőt tudok mondani. Hát máshol is hajtottak végre ilyen hőmérsékletméréseket földkerekség szerte, és máshol is melegedés volt az eljegesedés végén. Nem akkora, mint Európában. Valahogy Európa, Nyugat-Európa jobban be volt fagyva a legutóbbi eljegesedéskor aránylag, mint az azonos szélességi fokon lévő többi vidék. De a többi vidéken is megvolt a melegedés. Tehát itt ezt nem a golfáramlat megjelenése csinálta. Tehát nem lehet az egész eljegesedés végét elintézni azzal, hogy itten elsüllyedt valami. No, de minden esetre volt egy földdarab, ami 10 000 vagy 9 000 évvel ezelőtt süllyedt el. És az pedig, kérem tisztelettel, a mai északi tenger feneke. Jó? Na de ez idáig rendben van. Na de volt-e ott egy kultúra? Volt. Ez az úgynevezett maglemózei kultúra. Maglemóze az Kopenhága egy külvárosa. Ezt onnan tudom, hogy amikor 79-ben ott voltam ösztöndíjas, és valami társalgásban megemlegettem a maglemózei kultúrát valakinek, akkor az azt mondta, hogy honnan tudok én Kopenhága egy külvárosáról, hát ha végigmegyek azon az utcán, akkor az ott maglemóze. Most maglemóze az valami település volt, ahol a múlt században valami dán, szóval mielőtt összeépült Kopenhágával, valami dán régész kiásott valamiféle ilyen maradványokat. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez az úgynevezett mezolit, ami nem a pattintott kőkorszak és nem a csiszolt kőkorszak, hanem a kettő között van. Na most akkor azt meg lehet kérdezni, hogy mi lehetett a kettő között, mert az ember vagy pattintja a kőeszközt, vagy csiszolja. És hát most tessék elképzelni egy harmadikat, ami közte van. Hát a dolog valahogy úgy néz ki, hogy a csiszolt kőkorszakban sem csiszoltak mindent, mert pattintani egyszerű. Csak azt csiszolták, amit fontos volt csiszolni. És nyilván a csiszolt kőkorszak elején csak egy kevés dolgot csiszoltak, és a legtöbbet pattintották. És így tovább. Szóval a lényeg az, hogy volt egy időszak, ami az emberiség kulturális fejlődésében egy ilyen átmeneti korszak volt, és annak az átmeneti korszaknak állítólag a legfejlettebb népe volt ez a maglemózei kultúra. Most a maglemózei kultúrának pedig a központja a tenger fenekén van. Amit onnan lehet tudni, hogy mindenhol a partvidéken előkerülnek nekik a leleteik, egy nagy körben. Tehát az angol partvidéken, a holland partvidéken, a dán partvidéken, és így tovább. Tehát az ember azt mondja, ennek a kultúrának a központja pedig azon az elsüllyedt vidéken van. És amikor az elkezdett elsüllyedni, akkor a lakosság kimenekült a partvidékekre, és aztán ott lett belőle valami, beolvadtak más népekbe, továbbadták a kőeszközök csiszolásának a módját, nem tudom, hogy mi lett velük. De ezek állítólag fejlettebbek voltak, mint a környező népek. Persze lehet, hogy csak a helybeli régészek állítják ezt. Mindegy, egy jól körülhatárolt kultúra. Ez akkor pusztult el, amikor Szolon mondja Atlantis elpusztulását. Tudnélik, a jégkorszak, az eljegesedés vége az 10 000 éve volt, durván. Vagy 10 500, vagy 9 500. És akkor elkezdett emelkedni a tengervíz, és valamennyi idő alatt fokozatosan elöntötte ezt a vidéket. Még az is lehet, hogy voltak olyan területek, amit katasztrofálisan gyorsan öntött el. Tudni, képzeljük el. Hát lehet, hogy van valahol egy mélyedés a domborzatba. És akkor, amikor a víz már átemelkedik a környező magasabb vidékeken, akkor egyszerre elönti az egészet. No. Tehát ott valóban elsüllyedt valami, ami egy majdnem akkora terület, mint Anglia maga. Hát egy baj van, ez nem jó Atlantisnak, mert nem a Herkules oszlopain túl van, tehát nem a Gibraltári szoros túl nyugatra. Na jó, hát kellő akaraterővel ezt az akadályt le lehet küzdeni. Tudni, képzeljük bele magunkat egy görögnek az eszejárásába, aki hajózik. Neki aztán eszébe nem jutott, hogy szárazföldön egy karavánnal átvágjon egész Európán, hogy ottán kilukadjon az északi tengerpartvidékén. Én nem tudom, hogy volt-e valaha görög ember, aki ezt az utat végig csinálta. Ha ő el akar jutni Angliába, mondjuk azért, mert utazó, vagy mondjuk azért, mert a Walesi partvidéken unt akar bányászni, akkor ő azt úgy csinálja, hogy a földközi tengeren kihajózik a Gibraltári szoroson, és utána fölmegy a nyugati parton. Most ezt nem nagyon csinálták addig, amíg Róma le nem győzte Kartágot, tudni, Kartágó lezárta azt a szorost, és elég nehéz volt rajta kijutni. De ha egy görög meg akarta volna nevezni valahogy azt a helyet, ami most az északi tenger, akkor éppenséggel mondhatta volna azt is, hogy az pedig túl van Herkules oszlopain, tehát a Gibraltári szorosok. Na most annak a népnek, amelyik onnan elmenekült, annak voltak hagyományai, tehát ezt tovább is adhatta valahogy. Hát persze olyan kultúrája, mint amit a Platón ír le Atlantisról, olyan nem volt. De megint az a baj, kérem tisztelettel, hogy ez nem jó semmire, olyan szempontból, hogy nem magyarázza mondjuk a nyelvrokonságot a baszkok és az indiánok között. Mert ez megint nem az Atlanti-óceán. Ez valahol Európa. Ez megtörtént, ez az eset megtörtént. Hogy Szolon erre gondolt-e, vagy Platon, vagy aki őneki mesélték, erre gondoltak-e, azt nem tudjuk, de ez megtörtént. Ezt tudjuk. Na most jön a harmadik történet, ami valószínűleg nem történt meg, de nem egészen kizárható. Ha megtörtént volna, akkor ez volna az optimális Atlantis-pótló. Ez pedig most amit elmondok, az biztosan megtörtént egyszer, de az 6 millió évvel ezelőtt volt, tehát az ember megjelenése előtt. Ami kétséges, az az, hogy megtörtént-e 10 000 évvel ezelőtt még egyszer. Század elejé geológiai, meg történeti művek állították, hogy vannak erre utaló nyomok. A mostaniak nem állítják, tehát ezek a nyomok nem lehettek nagyon komolyak. Most először elmondom, hogy mi történt 6 millió évvel ezelőtt. Az biztos, hogy megtörtént, mert annak kutatóhajók megtalálták a földtani nyomait. 6 millió évvel ezelőtt egyszer kiszáradt a földközi tenger. Hát nem teljesen. Voltak részek, ahol egy olyan nagyon sós lé maradt az alján, majdnem olyan, mint most a holdtengerben. De a nagy része kiszáradt. Ez pedig nagyon egyszerű, hogy hogy történik. A földközi tengernek jelenleg két kijárata van. Az egyik kijárata az nem sokat ér, mert az a fekete tengerben nyílik, ottan a Dardanellák. A fekete tengernek aztán nincs semmiféle tengeri összeköttetése másfelé, és kisebb, mint a földközi tenger. Tehát arról elfelejtkezhetünk, mondjuk, hogy az hozzátartozik a földközi tengerhez, és kész. A másik viszont a Gibraltári szoros, ami keskeny, valami 14 kilométer, ha jól tudom, olyannyira keskeny, hogy az európai oldalon élnek majmok. Erre az ember azt mondja, jó, lehet, hogy azok a majmok több millió évvel ezelőtt kerültek át az európai oldalon, Gibraltár szikláin vannak, valami makákó majmok. És hát azóta ott vannak. Igen, nem, csak vannak, akik azt állítják, hogy ezeknek a majmoknak a száma változik. Tehát időnként, mintha egy-egy új csorda jelenne meg. Én már olvastam olyan föltevést is, hogy barlangok kötik össze Gibraltárt Marokkóval, valahol a szoros alatt, és ott jönnek át a majmok. Ez nem túl valószínű, mert a szorosnak vannak olyan részei, ahol 200 méternél mélyebb, és akkor nagyon bonyolult barlang kellene legyen. A dologról biztosat nem lehet tudni, ne felejtsük el, hogy Gibraltár az egy angol haditengerészeti támaszpont. És az angolok a szikla belsejében lévő barlangokat valóban használják is, ilyen atombiztos óvóhely, meg nem tudom micsoda. Tehát, ha valaki azt állítja, hogy ő tudja, hogy milyen barlangok vannak Gibraltár alatt, akkor az vagy az angol hadseregnek egy nagyon magas rangú embere, és akkor nem fogja elmondani, hogy milyenek vannak, vagy pedig hazudik, mert nem tudhatja. Mert tudnék, az angol hadsereg nem engedi oda. Na most, ráadásul itt a majmoknál még van egy dolog, amivel vigyázni kell. Van egy jóslat, ami szerint Gibraltár addig marad elfoglalatlan, amíg a majmok ott vannak. Ezért az angolok a II. Világháború alatt szállítottak például majmokat a sziklára. Na mostán ezért az, hogy ki mit mond, hogy most éppen több majom van, vagy kevés majom van, az lehet propaganda is. Csak azt mondom, ez nem tudományos állítás. De vannak majmok, ami mutatja, hogy a szoros nem nagyon széles. Azok valahogy átjutottak valamikor. Na mostan, képzeljük el, hogy ezt a szorost lezárjuk. Valaki tesz oda egy gátot. Volt ilyen javaslat a 30-as években. Vízi erőműnek. Egy nagyon jó vízi erőmű lett volna. Megvannak a hátulütői, mindjárt mondom, hogy mi. De nagyon jó vízi erőmű lett volna, óriási mennyiségű villamos energiát tudott volna termelni. Tegyük fel, hogy azt lezárjuk ott egy gáttal. A földközi tenger vize eléggé párolog, mert hát a meleg éghajlatú vidéken van. A beleömlő folyók kevesen vannak, na jó, ott van a Nílus. De a Níluson kívül aztán csak másodrangú folyók folynak bele. És nagyon régen kiszámolták, hogy ha nem volna a gibraltári szorosnál a vízutánpótlás, meg a Dardanelláknál a Fekete tengerből, de mondom, a Fekete tengerről felejtkezünk el, az kicsi, akkor a párolgás több vizet vinne el a földközi tengerből, mint amennyit az összes folyó belevisz. Tehát a földközi tengernek állandó vízutánpótlása van az Atlanti-óceánból, ha ezt elzárjuk, akkor a földközi tenger szintje gyorsan elkezd csökkenni. Voltak valami számítások, hogy egy-két évtized alatt lemegy néhány tucat métert. Az elképzelés az volt, hogy ezek után a gáton mindig beengedünk annyi vizet, amennyi a hát fönntartja ezt a szintkülönbséget, óriási mennyiségű villamos energiát lehet termelni. Két hátulütője volt, először is az olasz meg francia kikötők mind szárazon maradnak, ugye? Csak újat kell építeni helyettük. A másik pedig, hogyha valami ellenség oda ledob egy bombát, akkor katasztrófa lesz, mert akkor egyszerre betör a víz. Na jó. Mindazonáltal maga az a tény, hogy a 30-as években terveztek egy ilyen erőművet, az azt mutatja, az jellemző, hogy milyen keskeny az a szoros. Na most képzeljük el, hogy a szoros nincs. Akkor lemegy a vízszint, és nincs utánpótlás. Mert a befolyó folyók víz az kicsi. Tehát nagyon mélyre lemenne a vízszint. Igen ám, de csak a víz párolog el, a só nem. Tehát sós pocsolyák maradnának az alján, és egy csomó só, ami kirakódik, mert már nem tud miben feloldódni. Ezt a sót megtalálták. 6 millió évvel ezelőtt egyszer kiszáradt a földközi tenger. Annyi ideig volt kiszáradva, hogy a lerakódott só fölé már oda is rakódott ilyen illedékben homok, meg nem tudom mi. És az teljesen elzárta. És később megint kinyílt a szoros, beömlött a víz, de már nem tudta föloldani a sót. És ezért a sót most megtalálták. Na most képzeljük el, hogy ugyanaz a történet megismétlődött az eljegesedés végén. Miért kell ezt elképzelni? Azért, mert mondom, hogy egyrészt én nem tudok egyértelmű nyomot, ami arra mutatna, hogy ez így volt 10 000 éve, vagy 20 000 éve, vagy 30 000 éve. Másrészt mondtam, hogy a Gibraltári szoros helyenként mélyebb, mint 200 méter. Márpedig az eljegesedés végén is legfeljebb 200 méterrel volt lejjebb a vízszint, mint most. Tehát a szoros nem lehetett teljes egészében szárazon. Na, van egy kis esély, hogy lehetett légyen. Nevezetesen akkor, ha a mostani mélyebb csatornát a hirtelen beömlő víz mosta ki olyan mélyre. Én nem tudom. De képzeljük el, hogy ez történt. Mondtam, hogy ez egy kis valószínűségű történet, amit elmondok, de nem lehetetlen. Tehát, 10 000 évvel ezelőtt szárazon van a földközi tenger nagy része. Miért? Azért, mert a víz lejjebb van, mint a Gibraltári szoros mélysége. Jó. Akkor kérem tisztelettel. Nem annyira van mélyen a víz a földközi tengerben, mint az Atlanti-óceánban, hanem sokkal mélyebben, mert kicsi a víz utánpótlás. Sós pocsolyák vannak az alján, de például Szicília összefügg Tunisszal, vagy majdnem teljesen összefügg. Óriási nagy szárazföldek vannak, mit tudom, mai Dél-Franciaország és a mai Észak-Afrika között. És az Égei-tengerbe is. Gyakorlatilag az összes Égei-tengeri sziget, azok a sok pici sziget, az összefügg a szárazfölddel. És van egy óriási nagy Görögország. Na kérem tisztelettel. 10-15 ezer évvel ezelőtt nagyon kulturált ősemberek éltek a mai Spanyolország területén. Ezek tényleg nagyon kulturáltak voltak. Ez az úgynevezett magdaléni kultúra, akik például tudtak varrótűt csinálni csontból. Na, csontból csináltak ilyen hosszú, vékony pálcikát, hegyeset, és a végébe vagy fúrtak egy nagyon keskeny lyukat, azt hiszem ilyen is van, vagy pedig csináltak egy nagyon ügyes kampót a végére, úgy kicsiszolták, és akkor bele lehetett akasztani azt az állati belet, vagy mit, amivel vartak, és rendesen varni, mint a mostani varrótűket. Nem volt olyan hegyes, meg olyan kecses, mint egy mostani acélvarrótű, de azért valami hasonló volt. Na most gondoljuk el, azok az emberek, akik telefestik mindenfélevel a barlangjaik falát, és azzal töltik az időt, hogy varrótűt csiszoljanak. Hát azok kulturáltak, írásuk nincs, de mindenféle hagyományuk, meg efféle fölösleges dolguk, művészetük az van. Hogy volt erre lehetőség? Úgy volt lehetőség, hogy az eljegesedés vége felé nagyon könnyű volt az élet. Sok volt a szabadidő. Hát az ember nem hinné, ugye, mert az ember fél a hidegtől. Na igen, nem? De sok volt nekik a vadállatjuk. Hát gondoljuk meg, hogy micsoda óriási testű vadállatok éltek az eljegesedés vége felé. A mamut, meg a gyapjasorszarul, meg efélék. Meg az ősbőli. Ezek az állatok, amikor megjött a meleg, akkor elvándoroltak északnak. A lakosság egy része elvándorolt az állatokkal északnak, ezekből lettek a mai eszkimók. A többi helyben maradt, de lehanyatlott nekik az életszínvonaluk, mert elmentek a könnyen levadászható állatok, amiknek ők már annyira megismerték a szokásait, mint a mostani lapok a rénszarvasnak, hogy nem fogják azt be, mert minek azt egy istállóba tartani. Hát én tudom, hogy 2 hét múlva éppen hol lesz a rénszarvas csorda, és ha ki akarok vadászni egy rénszarvast, elmegyek oda, azt az egyet kilövöm és oda viszem. Hát minek állatot tenyészteni? Az állat tenyészti saját magát, én tudom, hogy hol lesz. Csak hogy ez volt 30 ezer évig, amíg az a jó finom hideg volt. Az állandó éghajlat, aztán jött a baj, az olvadás. Az állatok elmentek északnak, a Közel-Keleten, amikor már majdnem mindegyik állat meglépett, az utolsókat visszatartották valami ezékbe, barlangokba, vagy ilyen természetes karámokba, vagy mikbe, és elkezdték tenyészteni. Viszont Spanyolországból, meg Dél-Franciaországból elment az összes nagyvad, és visszaesett az ott lakóknak az életszínvonala, és visszaestek a barbárságba, mert nem volt szabad idejük. De 10 000 évvel ezelőtt volt nekik, és tudtak falat festeni, meg eféle, mert volt idő. Na kérem. Képzeljük el, hogy véget ér a kellemes hideg idő, elkezd emelkedni az Atlanti-óceán szintje. Amíg el nem éri a Gibraltári szorosnak a mélységét, addig nincs semmi. Akik bennlaknak észre se veszik, hogy mi van. Aztán egyszer csak beömlik az egész. Hát én egyszer megpróbáltam kiszámolni, hogy mennyi idő alatt tölti föl a földközi tengert a beömlő víz, de nem sikerült, Tudnélik, a hidrodinamika egyenletei nem alkalmazhatók, mert ilyenkor már nem folyik a víz, szépen, mint egy áramlás, hanem majdnem szabad eséssel esik. Akkor a szintkülönbség. De minden esetre napok, hetek, vagy annál rövidebb idő. Pontosabban ennyi idő alatt tölthette föl a víz a földközi tenger nyugati medencéjét Szicíliáig. Mert ott valószínűleg volt egy földhíd. És akkor megint kellett valamennyi idő, hogy először megteljen az a medence, aztán elmossa ott a földet, és akkor bezúduljon nyugatra is, ahol van ugye Egyiptom és keletre, ahol van Egyiptom és Görögország. Következésképpen elképzelhető, hogy 10 000 évvel ezelőtt kulturált menekülők érkeztek Görögországba és Egyiptomba nyugat felől. Hát nem a gibraltári szoroson túlról, hanem éppen a gibraltári szoroson belülről. Na de kérem, egy sereg rémülettől félőrült menekülőtől, akik éppen lerohanják az égei tengeren talált embereket azért, hogy élelemhez jussanak, hát azoktól aztán elég homályos információkat lehetett arról kapni, hogy pontosan honnan jöttek. Nyugatról. Na, ez volna a legszebb Atlantis pótló. Két baja van. Az egyik az, hogy kicsi a valószínűsége, mert nem létezik geológiai bizonyíték arra, hogy ez a katasztrófa tényleg megtörtént 10 000 éve. Egyszer megtörtént 6 millió éve. Tehát megtörténhetett 10 000 éve is, de nem tudunk róla, hogy megtörtént. És ha már akkor is a gibraltári szorosnak volt egy 200 méternél mélyebb csatornája, akkor nem történhetett meg, mert akkor végig az eljegesedés során összeköttetésben állt a belső és a külső rész, és azonos volt a vízszint. De ez sem magyarázza meg az embertani hasonlóságot, meg nyelvi hasonlóságot, és így tovább. Na jó, és akkor most, mivel 8 óra elmúlt, itt vagyok abban a helyzetben, hogy most állást kellene foglalnom. Hát én állást foglaltam, én a geológusoknak hiszek. Tehát nem volt az Atlanti óceánban egy nagy sziget vagy egy kis kontinens, ami ezeket a hasonlóságokat megmagyarázza. Most akkor mi magyarázza a hasonlóságokat meg? Hát kérem, én felsoroltam egy nyelvi és 3 embertani érvet, amire még nem volt magyarázat. Most ezek közül egy van, amire nem tudok semmit sem mondani. Nem szégyen, én se tudok, de más se. Ez a közép-amerikai indiánok állítólagos európaias kinézése. Azért mondom, hogy állítólagos, mert mondom, én nem vagyok szakértő. Ha én ránézek egy maja indiánra, akkor azt mondom, hogy mi egy indián. De hogyha ránéz egy antropológus, akkor azt mondja, igen, ez egy indián, de megdöbbentően sok benne az európai delem. Jó, ő tudja, ő tudomány. Biztos így van. Csak azt mondom, hogy én ezt a saját szememmel nem látom, elhiszem, hogy így van, nem tudok rá magyarázatot. Homályosan annyit lehet mondani, hogy amikor az Amerika őslakói 10-12 000 évvel ezelőtt bevándoroltak Amerikába, akkor az egyes népcsoportok még nem úgy helyezkedtek el, mint most. Lehetett európaihoz hasonló népesség Kelet-Ázsiában, és akkor azt magukkal sodorhatták a többiek, hogy az miért éppen Közép-Amerikában telepedett le, azt aztán kérdezzék meg mástól. Polinéziában is európaiakhoz meglepően hasonló benszülöttek élnek, és azokról sem tudjuk, hogy kerültek oda. Egy. Tehát erre nem válaszoltam. Kettő. Brazília. Erre lehet egy magyarázat. A magyarázat az majdnem olyan kalandos, mint Atlantis, de semmi lehetetlen nincs benne. Vannak, akik szerint föníciai hajók értek át Brazíliába. Vannak nyelvészek, akik bizonyos brazíliai törzsek nyelvében, mintha föníciai szavakat találnának meg. Nem tudom, hogy ez mennyire megbízható, mennyire nem. De emlékezzünk vissza, hogy Brazíliát hogy fel... Na most állítólag a nevét a brazilfáról kapta, ami egy ilyen vöröses színű fa volt, és festésre használták, tehát vörös festéket vontak ki belőle. Tehát még nem voltak vegyi festmények. A nevet lehet is érteni, mert a brazero az olaszul valami parás, szóval portugál meg spanyol nyelven is valami parazsat, vagy ehhez hasonló vörös dolgot jelenthet a brazil. A dologban csak az a furcsa, hogy Brazíliában van brazilfa. Tehát az ember arra gyanakszik, hogy valakik Brazília hivatalos felfedezése előtt onnan hozták be a brazilfát az európai piacra, ahol bizonyíthatóan jelen volt. És ugyanakkor 1300 valahányból való olasz térképeken az Atlanti óceánnak az egyenlítői részén van egy brazil nevű sziget ábrázolva. Na most erről higgyem aki, amit akar, én nem tudom hova tenni az adatot. De nagyon úgy néz ki, hogy Brazíliába valakik eljutottak már a hivatalos felfedezés előtt is, csak ők se tudták pontosan, hogy hol vannak, és azon kívül kereskedelmi érdekből nem publikálták a dolgot. Na most a hivatalos felfedezés 1500-ban úgy történt, hogy egy portugál hajós szépen meg akarta kerülni Nyugat-Afrikát, hogy menjen ugye a tűzföld, nem a tűzföld, a jó reménység fokának, és aztán a körül. Na most rájött arra, hogy bizonyos széljárások miatt jó, hogyha az ember jó messze nyugatra kimegy, aztán úgy jön vissza. Hamarabb megy. És közben beleütközött a brazil partba. Na most ez 1840-ben még egyszer megtörtént. Lajos Fülöp király Franciaországból elküldte a trónörököst, vagy az egyik fiát minden esetre, egy hajóval, hogy hozzák haza Szent-Ilonáról Napóleon hamvait, és aztán temessék el ünnepélyesen. A hajó viharba került, és a vihar kidobta a brazil partokhoz, ahol a francia trónörökös feleségül vette az alkirály lányát. Hát mert szívesen fogadták, ugye hónapokig nem lehetett kifutni, mert olyan volt a széljárás, és így tovább. Tehát a modern időkben is, ha valaki egyszerűen csak meg akarta kerülni Afrikát, nagyon könnyen beleütközött Brazíliába. Most a kartágóiak jártak Nyugat-Afrikába, úgyhogy kimentek a Gibraltári szoroson, és akkor mentek ott a Nyugat-Afrika partjai mellett. Hát én nem tudom, hány hajót verhetett el Amerikába, főleg Dél-Amerikába a szél, főleg Brazíliába. Azt nem lehet tudni, hogy volt-e rendszeres kereskedelmi érintkezés. Én nem tudom, hogy volt-e nekik érdemes mit importálniuk olyan messziről. Hát ezt nem tudom, hát nem vagyok egy ókori kereskedelmi szakértő. Szóval voltak ott olyan dolgok, amiket be lehetett hozni, de hogy megérte-e a szállítást, azt én nem tudom. De minden esetre egy csomó hajót kiköthetett. Kézenfekvő embertani következményekkel. Tehát pont azon a kiugró részen ottan lehetett keveredés földközi tengeri lakossággal, amitől aztán az emberek kinézése jobban hasonlít egy olasz vagy egy spanyol emberre, mint nem tudom én, egy perúra. Tehát erre van magyarázat, csak nem Atlantis. Nem kell egy 10 000 évvel ezelőtti sziget, ami ide-oda hajózott. Tudtak a kartágóiak is nagyon jól hajózni. A harmadik magyarázat az Afrika közepén lévő fehér vagy fehéres bőrű népek. Ezt kérem tisztelettel, most már sejtjük, hogy történt. A Szahara az néhány ezer évvel ezelőtt még jóval nedvesebb volt, mint most. És átjárható volt. És akkor az nem volt egy gát. Egyrészt. Másrészt a négerek úgy, ahogy ismerjük, tehát az az igazi, a szudáni meg a bantu néger, azok régebben is léteztek ugyan Afrikában, de nem egész Afrikát telepítették be, hanem a szudáni részt. Az egy helyi változat volt, és a történelmi időkben terjedtek szét a Szaharától délre fekvő Afrika nagy részén. Bizonyos helyeken ez a berberhez hasonló világos bőrű népesség régebbi, mint az őt körül folyó négerek. Nagyon érdekes antropológiai adatok vannak, aminek a részleteibe még nem, most nem mennék bele, de valahol Tanganyikáig követhető, vagy Kenyáig követhető ennek a népességnek a nyoma. És van egy olyan pont valahol Tanganyikában vagy Kenyában, meg kellene néznem a térképen, ahol egymás mellett él egy olyan nép, amelyik lényegében ilyen berberszerű, egy kis elszigetelt törzs, amelyik ott visszamaradt, és tőle éppen délre a szomszédságában valami hottentotta vagy bushman-szerű nép, ami meg Dél-Afrikának volt az ősi lakossága. Csak aztán ugye a négerek azok elszaporodtak Szudánban, és hát utána ők hódították meg azt a részt. Nagyjában visszamaradtak a Szaharától délre is ilyen fehéres bőrű csoportok, és ehhez nem kell Atlantisra hivatkozni, aminek az elmenekült gyarmatosai bevették magukat. Szóval ebből megint az a tanulság, hogy a néprajz nem úgy nézett ki 10 000 vagy 5 000 éve, mint most. Attól, hogy egy nép állatbőrökben jár mondjuk, abból nem az következik, hogy már 10 000 éve ugyanezt csinálja, vagy már 10 000 éve ugyanazt, ott csinálja ugyanezt. Attól, hogy valami nép homályosan olyan kultúrájú, mint a mi régmúltunk, abból nem következik, hogy ő állandóan ugyanott ugyanezt csinálta. Hát az is fejlődött, az is ment innen-oda, az is változott, csak nem úgy, ahogy mi. Na most a nyelvészeti, a nyelvészeti elmélet. Hát ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy egy. Olvastam én olyan ötleteket, ami szerint a baszkok jégkorszaki nép, ami alatt az értendő, hogy folyamatosan a mai lakóhelyükön laktak az utolsó eljegesedés vége óta, és nem keveredett beléjük más. Tehát ottan békésen a Pireneusok között megmaradtak, nem vettek át idegen szavakat, az ő nyelvüket nem tanulták meg mások. Na most kérem tisztelettel, ha egy nép nagyon sokáig egymás között él, külső behatás nélkül, és anélkül, hogy mások tanulnák el az ő nyelvét, akkor nagyon bonyolult nyelvtana lesz. Tudod, a nyelvtan akkor egyszerűsödik le, amikor egy csomó másik ember megtanulja az illető nyelvet, például. Ez történt az angolon. Az angolnak már alig van nyelvtana. Az angol egy keverék nyelv, amit azért alakítottak ki, hogy a szász őslakosság, meg a norman hódítók, hogyha éppen tárgyalni kellett egymással, akkor valami keverék nyelven megértsék egymást. Azt a nyelvet mindenki úgy tanulta, hogy úgy mondjam, és azért az egy nagyon egyszerű nyelv. A régóta zavartalanul egy helyben egymás között élő népnek, annak valószínűleg nagyon bonyolult nyelve van, és az a nagyon bonyolult nyelv, ez ilyen okból hasonlíthat egy másik nagyon bonyolult nyelvre, úgy ránézésre. Nem leszármazási rokonságra, hanem a szerkezetének a bonyolultságában hasonlíthat egy másik nagyon bonyolult nyelvre, amit valami elszigetelt amerikai indiánok beszélnek. Tehát itt ugye az van, hogy a baszkok elütnek az európaiaktól a nyelvükben, azért, mert ez az ősi, mondjuk jégkorszaki bonyolultság maradt meg, és bizonyos indiánok is elütnek. Na most kérem tisztelettel, hogy viszont miért éppen azon a területen, ahol a baszkok ősei éltek, mert azok éltek ugye Spanyolországban, miért ott van az atlasz, és ott tartja a vállán az eget, és a túloldalon miért atlnak meg asztolnak hívják a vizet? Azt én nem tudom, de senki más se tudja, az valószínűleg véletlen. A baszk nyelvvel nem azt az aszték nyelvet hozták kapcsolatba, amiben a víz az atol. Amikor az ember azt mondja, hogy egy amerikai indián, akkor hajlamos azt hinni, hogy az egy nép, vagy rokon népek. Az amerikai indiánok között több egymással rokonságban eddig hozni nem sikerült nyelvcsalád létezik, mint egész Eurázsiában együtt. Tehát az, hogy a baszk nyelvnek valami amerikai nyelvvel egyszer valaki a hasonlóságát bedobta, és egy másik amerikai indián nyelvben meg hasonlít a vizet jelentő szó, az Atlasz Titán nevét jelentő szó, az annak semmi jelentősége nincs, mert az a két amerikai indián nyelv viszont nincs egymással semmi rokonságban. De ez valószínűleg véletlen. Na most kérem tisztelettel, konkludálok. Egy néprajzosnak, vagy egy nyelvésznek, vagy egy embertanosnak az Atlantis hipotézis esetleg még most is jól jöhet, hogy a tudományában megmagyarázandónak tartott bizonyos dolgokat megmagyarázza. Ő esetleg arról tud, hogy a geológusok ezt nem tartják valószínűnek, de a geológia egy másik tudomány, az nem tartja valószínűnek, ő meg esetleg valószínűnek tartja. Ez most már nem igen történik meg, de a század elején még ez volt a helyzet. Viszont én fizikus vagyok. És a tudományoknak van keménység szerint egy sorrendjük, amiben a geológia az mondjuk sokkal keményebb tudomány, mint a meteorológia, amin azt kell érteni, hogyha egy geológus megesküszik arra, hogy az az üledék ott, az nem 10 000 éves, hanem 500 000 éves, hát tévedhet. De hogyha a világ több geológusa egybehangzóan erre megesküszik, akkor az sokkal valószínűbb, hogy úgy van, mintha egy meteorológus esküszik meg arra, hogy nem tudom én, egy hónap múlva milyen lesz az időjárás. Elnézést, mind a kettő a lehető legjobbat csinálja, amit lehet. Csak a földi légkörnek a mozgásai olyan bonyolultak, hogy nagyon nehéz őket előrejelezni. A meteorológia most sokkal pontosabb, mint 50 éve. De nem annyira sziklaszilárd, mint egy geológiai állítás. Na most a néprajznak bizonyos állításai, azok meg nem annyira sziklaszilárdak, mint a meteorológia, azok hipotézisek. Van egy csomó állítás, ami sziklaszilárd, de hát Istenem, itten vannak bizonyos hasonlóságok a fiatal fiúk beavatási ritusában az ottani beavatási ritusokhoz képest. Most ezek a hasonlóságok vagy véletlenszerűek, vagy egyszerűen abból következnek, hogy a beavatásoknál fájdalmakat kell okozni a fiú gyermeknek, mert az úgy lesz belőle jó vadász, vagy azért van, mert ugyanaz a nép hozta a szokást, és mind a két felé elterjedt. Egyik ember ezt hiszi, másik azt, harmadik amaszt, mind a három az egy tiszteletre méltó tudományos elmélet. Most, mivel a geológia tényei azok általában pontosabbak és megbízhatóbbak, azért ha a geológus megesküszik arra, hogy 10 000 évvel ezelőtt az Atlanti-óceánban nem süllyedt el egy nagy sziget vagy egy kis kontinens, akkor ezt az ember elhiszi neki. Ettől függetlenül viszont azok a hasonlóságok, amik az Atlantis rejtélyt rejtélyé teszik, léteznek. Ezek az egyezések és hasonlók. Néhányat megmagyaráztam. Egyre kettőre azt mondtam, hogy nem tudom megmagyarázni. És nem olvastam semmiféle magyarázatot. De azoknak is van, és azokat majd, amikor meg fogjuk találni, akkor a fejünkre fogunk csapni, hogy jé, hát tényleg, hát milyen egyszerű, hát miért nem vettük észre, és így megyen előre a tudomány. De ugyanakkor most még mondok valamit. Ha most visszanézünk néhány száz évet a történelembe, és amit az emberek a hagyományaikból ismernek, az általában néhány száz év, akkor az a furcsaság van, hogy az európai civilizációnak a magasabban fekvő részei hozzá voltak ragadva az Atlanti-óceánhoz, és ahogy az óceántól távolodott az ember, úgy volt egyre kisebb az a civilizációs hatás. Ez tisztára azt sugalta az embereknek, minthogyha a civilizáció központja valahol az óceánban lenne. Mostanában pedig van olyan, mondjuk, hogy az Észak-Atlanti Szerződés szervezete, vagy Atlanti Paktum, vagy valami efélék. Ugye? Tehát ez be van dobva az európai köztudatba, hogy az Atlanti óceánnak az egyik meg a másik partja között valamiféle kapcsolat. Hát tényleg, mert itt is angolok élnek, meg ott is, mondjuk, szóval közös hagyományú népek. Na most ilyenkor óhatatlanul befészkeli magát mondjuk egy nyugat-európai néprajzos vagy ősnövénytanos fejébe az a gondolat, Hogy hát ez igazából itten valami kapcsolat van. És az ember már csak olyan, hogy úgy gondolja, hogy ha valami most megvan, akkor biztos úgy volt a régi időkben is. Az már erőfeszítés kell, hogy tudomásul vegye, hogy nem úgy volt. Tehát, hogy olyan a hangulat, hogy ez a hipotézis, ez kézenfekvő. Első nekifutásra. Tehát ez is egy magyarázat az Atlantis rejtélynek. Na most, tehát Atlantis nem létezett, de az Atlantis rejtély az egy valódi tudományos rejtély, és hogy úgy mondjam, a tudomány egyik feladata az lenne, hogy az összes olyan bizony, az összes olyan érvet, amit Atlantis mellett fölhoztak racionális érveléssel, mivel tudjuk, hogy nem Atlantis magyarázza meg, valami mással meg kellene magyarázni. Nem azért, hogy megcáfoljuk Atlantis létezését, mert azt megtették a geológusok annyira, amennyire lehet, hanem azért, mert a hasonlóságok megvannak, tehát van magyarázatuk, és a tudomány feladata az, hogy a hasonlóságok közti magyarázatokat megtalálja, hasonlóságok magyarázatát megtalálja, mert azzal tanul valamit. Tehát feladat, nem nekünk, csak azt mondom, hogy ez tudomány feladata, hogy az Atlantis rejtély mögötti reális magvat megtalálja, ami reális magv nem egy Atlantis, hanem azok a közös okok, amik azokat a hasonlóságokat okozzák, amiről valamikor azt hitték, hogy Atlantis létezése okozta őket. És ezért van az, hogy jól lehet ez a kontinens nem létezett, az ezzel kapcsolatos tevékenységnek komoly köze van a tudományhoz, és tudományos módon, vagy majdnem tudományos módon is lehet művelni. Pont.
Elhangzott Atlantis. Lukács Béla előadása. A felvétel 1988. október 22-én készült.
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió. FM 97.00.